Tehát az első téma, mint ahogy a videó leírásában is láthatjátok, az, hogy bocsánatot kérek, hogy szeliden szóltam. Isten megmutatta nekem azt, hogy sokszor, amikor keményen kellett volna szóljak, szeliden szóltam, és máskor, amikor szelidebben kellett volna beszéljek, keményen szóltam, erőből, testi gondolkodásból, testi erőből, nem lélekből. Tehát el lehet bukni ezen az úton balra is és jobbra is, előre is és hátra is, emberek. Ha nem vagyunk lélekben, akkor könnyen el lehet bukni. Az, hogy szeriden szóltam, ezt a hibát elkövettem néhány alkalommal úgy, hogy valaki kapott Istentől egy egyértelmű, erőteljes figyelmeztetést. Különböző módon valami történt az ő életében, egy nagyon kemény, tegyük fel, baleset, vagy tragédia, vagy betegség, és Isten egyértelműen adta annak a jelentését. És nekem lett volna lehetőségem neki azt közölni, úgy, ahogy ő adta. És én azt tettem, mivel ugye megijedtem ettől a kemény szembesítéstől, amit az a személy kapott, próbáltam óvatosabban fogalmazni, nehogy megijesszem én őt. De hogyha Isten neki megadta azt a kemény, erőteljes álmot, azt jelenti, hogy az ő tévelgése nagyon kemény volt, és nagyon is erőteljes. Különben Isten nem ad ilyen erőteljes jelzéseket senkinek. Azt is elmondhattam, hogy Isten nem akar mindenképpen szigorú lenni, nem akar üvöltözni senkivel, nem akar keményen szólni senkivel, sőt, szinte úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten nem is akar szólni, hanem úgy lágyan terelget minket ezen az úton, és azt kívánja, hogy mi örömmel halljuk az ő simogatását, és tudjuk, hogy merre kell menjünk, balra-e vagy jobbra. Hogyha valaki, ahogy Jézus mondja, éhezi és szomjazza az igazságot, kívánja ismerni az ő teremtőjét lélek által, annak az embernek Isten nem kell üvöltözzön. Nem kell őt jesztegesse Isten, sem álomban, sem fényes nappal. De hogyha valakinek erős a tévelgése, ahhoz, hogy az élő Isten őt meg tudja menteni, meg tudja akadályozni, hogy ő elvesszen, beleessen a feneketlen szakadékba, erőteljesen kell szóljon. És többször megkérdezték, hogy miért üvöltözök, vagy miért üvöltözünk, mert nem csak én üvöltöztem, hanem még Levike is, Tibi is. És hogy miért ilyen szélsőséges a kiáltó szó? Miért szólunk ilyen keményen? Emberek, egyszerű kérdés. A mi tévelgésünk, a székelység tévelgése, Kárpát-medence tévelgése szélsőséges-e, vagy pedig enyhe? Ez a kérdés. Az elmúlt években, ami megtörténhetett, a Kárpát-medencében, Székelyföldön, az szélsőséges tévelgés volt, vagy pedig enyhe tévelgés. Az, hogy emberek százait és ezreit temették el egy kitalált vírus nevében, a média propaganda általi fertőzés következtében, ez enyhe dolog, vagy pedig szélsőséges, emberek? Hogyha az embereknek, az emberiségnek, a közösségnek szélsőséges a tévelgés, akkor vajon maga a megoldás, a helyreigazítás, vagy az életnek a szava erőteljes kell legyen, vagy enyhe, puha, lágy kell legyen? Egyszerű kérdés, emberek. Egyszerű kérdés. Tehát igen, elkövettem ezt a hibát, és Isten megmutatta, hogy hibáztam, mert volt olyan, hogy embertársaim kaptak egy erőteljes jelzést, egy erőteljes tévelgés után, ami a halál útján, a széles úton vitte őket, és kaptak egy erőteljes jelzést, amit én érthettem, hogy ez a jelzés mit jelent. És én próbáltam finomítani, enyhíteni Isten beszédén. Hatalmasat tévedtem. Annak az embernek az életével, a lelkével játszottam. És miért? Azért, mert én féltem, hogy hát ő az én barátom, hát akár gyermekkorom óta már ismerjük egymást, és azért velem mégis ilyen protekciósan kéne szóljak, tehát kéne kedvezzek neki. hát őt már régóta ismere, nagy megsértődjön, inkább a lelke vesszen el, vagy inkább halljon meg, de nagy megsértődjön, nehogy rosszat gondoljon rólam. És így azt a jelzést, amit adott neki Isten, én lefordítottam, de úgy, hogy megloptam, átalakítottam, picit megmásítottam. Utána meg békétlen voltam, és nem értettem, hogy miért. Hát pedig ott voltam, és beszéltem neki Istenről. Persze, igen, tényleg beszéltem neki Istenről. Csak nem úgy, ahogy Isten beszélt, hanem a magam módján, az én humanista szeretetemmel. Jobban féltem attól, hogy ő megsértődik, mint attól, hogy elvész az ő lelke. És akkor elmondanám azt is, hogy úgy is jártam, olyan is volt, hogy erőteljesen szóltam, tehát úgy elöntött az indulat lélek által, és üvöltöttem valakivel, több alkalommal is volt ilyen. De annyira, hogy megijedtem, és kezdtem kételkedni abban, hogy ez Istentől volt. Mi közöm lehet nekem Istenhez, vagy Krisztushoz, ha én valakivel üvöltözök, akit szeretek, és megijedtem valósággal. És utána már szinte vártam a dorgálást, hogy Isten most engemet nyakon ver, jól megbüntet úgymond, vagy valamit csinál velem, hogy érezzem, hogy mekkora hibát követtem el. És olyan békességem volt, hogy úgy aludtam, mint a baba, mint a kicsi baba, mint a bébi, mert azt cselekedtem, ami helyes volt. Na, ilyen is volt, emberek. Tehát ezért beszéltünk az imént is arról Levikével, hogy nem szabad mi meghatározzuk a lélek dolgát. Nem szabad én eldöntsem, hogy akkor most szeliden kell szóljak, vagy erőteljesen kell szóljak. Mert jobb, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, és erőteljesen hallja a figyelmeztetést, mint hogy amiatt, hogy figyelmen kívül hagyta az élet hívó szavát, őt egy súlyos tragédia kell érje, hogy valahogy őt kizökkentse abból a kerékvágásból, ami a halálba viszi őt. És voltak olyan beszélgetések is, nem is egy, ezt is elmondom. Ilyen privát beszélgetések, mit tudom én, telefonon vagy Skype-on, hogy éreztem, hogy az illető személy már sok figyelmeztetést kapott Istentől. Tudomásom van arról, hogy sok figyelmeztetést kapott, és aki magára veszi, akinek ingaz, vegye magára, vedd most a magadra. Nem egy emberrel történt ez, több emberrel történt ez. És tudomásom van arról, hogy Isten őt hívogatta, szeriden szólongatta, udvarolt neki, mint egy ilyen kicsi babával játszott, és úgy csalogatta, meg puszilgatta, meg ölelgette, meg simogatta. Mert ilyen az ő természete, ilyen a lélek, a szent lélek, az élet lelkének a természete. De nem figyelt arra, aludt tovább, és lázadt tovább az élet ellen, és utána már erőteljesebben szólt hozzá. Erőteljesebben, erőteljes jelzések, útjelzések, véletlenek, balesetek, álmok, és így tovább, és így tovább. És olyan beszélgetésünk volt, ahol erőteljesen meg kellett kérdezzem, hogy tudom, hogy kemények ezek a szavak, amiket mostan hallasz, de melyik a rosszabb, mi a rosszabb? Az, hogy tőlem, akit ismersz, és barátodként szeretsz, akár ugye, barátodnak tekintesz, keményen szóljon hozzád, és azáltal kizökkenj abból a kerékvágásból, amiben vagy, ami a halál felé visz, vagy pedig az a rosszabb, hogy bekerülsz a kórházba holnap, és bejelentik azt, hogy még van 2 hónapod hátra, 3 hónapod van még hátra. Melyik a rosszabb, emberek? Melyik a rosszabb? Nem azt kérdezem, hogy melyik a jobb, egyik sem jó. Hogyha valaki, ha én is, tehát most akkor magamévá teszem a dolgot, hogyha én is hallom az erőteljes szavakat valakitől, egy barátomtól, és tudom, hogy lélek által szó, az ő szavai engemet megvádolnak, az nekem is kellemetlen, emberek. Mert korábban a lélek engemet már vádolt, figyelmeztetett, és én tudom, hogy amit ő mond, az ugyanaz, amit én kaptam lélek által figyelmeztetésben. Nekem is kellemetlen, de hogyha holnap én egy balesetet szenvednék, és leszakadna az egyik lábam, az még kellemetlenebb volna, Most akkor haragudjak meg a barátomra, hogy olyan szavakat mondott nekem, ami kellemetlen, vagy pedig vállaljam azt, és vállaljam azt, hogy leszakad az egyik karom, tegyük fel. És ugye tudjuk jól, hogy Levikivel egészen konkrétan ez történt, hogy kapott ő egy ilyen figyelmeztetést Istentől, hogy Isten megengedte, hogy ez megtörténjen. Egy olyan kanyarba esett el a motorbiciklivel, ahol már több motoros elesett. Több motoros elesett, de ő volt az első, aki túlélte, és eltörött a lába. Meg kellett csavarozzák a lábát. Viszont az történt, hogy a lába meggyógyult. És hogyha megkérdezném tőle, később el is mondhatja, hogy erő, mi a véleménye, hogy megérte-e vagy nem, én úgy sejtem, hogy azt fogja mondani, hogy megérte. De hogyha tegyük fel, valaki őt figyelmeztette volna, nem én, akárki más, valaki más, egyértelműen, tisztában elmondta volna, hogy ha arra mész, az nem jó, a széles út felé mész, és azt ő felfogta volna, akkor lehet, hogy azt nem kellett volna vele megtörténjen. Nem mindent, de bizonyos dolgokat elkerülhetnénk, bizonyos kellemetlen történéseket, eseményeket elkerülhetnénk. Hogyha lennének olyan gyermekek itt a Földön, akik Isten lelke által szólnak, és nem moderálják, és nem másítják meg Isten szavát, mint ahogy én tettem sokszor, és Isten azt mondja, Jézus azt mondja erről a dologról, hogyha a te jobb kezed bűnre visz téged, megtévesz téged, olyan irányba visz téged, ami nem az élet, hanem a halál, akkor jobb neked, hogyha levágod a jobb karodat, és eldobod magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp kézláb a gyerna tüzére vettetned. Ezt mondja Jézus. És azt is mondja, hogy ha jobb szemed bűnre visz téged, egyik szemed bűnre visz téged, megkívántatja veled a világot, a hazugságot, a hiába valóságot, és elindulsz rossz irányba, akkor még az is jobb volna, hogyha kívánnád a szemedet, mert jobb lenne neked egy szemmel, fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel épp egészségesen a feneketlen szakadékba vettetned. Na, erről volt szó az elmúlt fél órában, röviden, tömören felvázoltam, hogy igen, utáljuk a kemény beszédet emberek, de egy baleset az még keményebb beszéd. Igen, vannak emberek, mindig is voltak emberek, hogy elvesztették az egyik lábukat. Van egy barátomnak a testvére, aki hallotta az evangéliumot, Istennek a hívó szavát, de nem érdekelte őt. És végül az történt, hogy le kellett vágni az egyik lábát. De még így is hálás, az ember így is hálás, mert végül meghallotta az élő Istennek a szavát, és hálával fogadta, és jó neki, hogy ő fél lábbal ugyan, de bemehet az életre. Hogyha ezen az úton ő kitart, be fog ő menni az életre fél lábbal, csonkán, mintsem, hogy két egészséges, erőteljes lábbal bemenjen a feneketlen szakadékba, tüzes szakadékba. Tehát remélem, hogy mindenki megértette, hogy mit jelent az, hogy megmásítjuk Istennek a szavát, Istennek a hanglejtését. Mert neki van hanglejtése is, hogyha ő szól valaki által, akkor van, amikor szeliden szól, és Isten látja lelkemet, én is legszívesebben örökké szeliden szólnék, mint a kisgyermek, bársonyos hangon. De hogyha nem ezt adja Isten, akkor ki vagyok én, hogy szeliden szóljak? Hogyha valakinek kemény szavakra van szüksége, ahhoz, hogy elkerüljön egy súlyos betegséget, egy súlyos tragédiát, vagy a legrosszabb esetben elkerülje azt, hogy elveszítse az életét, hát akkor nem sokkal jobb, hogyha kemény szavakat hall tőlem, vagy bárki mástól, teljesen mindenkitől. Akitől kell, attól hallja. Hallja azokat a kemény szavakat, és a lelke meneküljön meg. Tanuljon meg emberek mérlegelni. Ha valaki ezt nem érti, vagy nem látja át az egésznek a lényegét, kérje Istentől is, megmutatja, mit jelent mérlegelni, melyik rosszabb. Ha leválja, ha valami baj van, ugye elkezd fertőződni, kicsúljam, begyem, levágják a kicsúljamat, vagy pedig később le kelljen vágni az egész karomat, vagy pedig rosszabb esetben a fertőzés eljut egészen a szívemig, és meg fogok halni. Melyik rosszabb? Hát az, hogyha meg fogok halni, vagy le kell vágjak a karomat. Közben megúszhattam volna azzal, hogy a kisujjamat levágják. Vagy megúszhattam volna azzal, hogy amikor valaki Isten lelke által szólt hozzám, akkor fohászkodtam az élő Istenhez, hogy segítsen nekem megérteni, hogy mit akart ő mondani, miért szólt indulattal, miért szólt erőteljesen, miért nem szólt bársonyos hangon, lágyan, hízelegve. Fel sem fogjuk, hogy tényleg egymás életével, egymás lelkével játszunk, akkor, amikor nem veszük komolyan azt, amit Isten mond, és amikor megmásítjuk az ő szavát. Higgyétek el, mert én megtapasztaltam, el tudom mondani, tanúságot teszek arról, hogy én is a legszívesebben mindig szeliden szólnék. De volt olyan, hogy erőteljesen szóltam, mert úgy adta Isten, és utána hatalmas békességem volt, mert én magamban, az agyamban nem változtattam meg azt, amit ő adott nekem. És hogyha nem volna ilyen nagy a tévelgés a világban, akkor nem volna szükség a kemény szóra, ha nem volna az, hogy az embereket tömegesen taszítják bele a halálba, ki a temetőbe, és a feneketlen szakadékba, akkor nem lenne szükség arra, hogy bárki is keményen szóljon, hogy valaki az Illés lelkével szóljon, akár a Mózes lelkével szóljon, vagy Jézus lelkével szóljon, Krisztus lelkével szóljon. Mert ő sem mindig szeliden szólt emberek. Ő szelíd volt és alázatos, de a mindenható Istennel szemben, és nem az emberek hazugságával szemben, nem a tévelgéssel szemben, nem a képmutatással szemben, nem a farizeusokkal szemben. A farizeusokkal szemben indulattal szólt és perzselt, ostort font, és elmondta, hogy képmutató írástudók és farizeusok, meszelt sírok vagytok, a látszattal megtévesztitek az embereket, nem fogtok bemenni Isten országába, és aki be akarna menni, azokat sem engeditek be. Megkerültek a fél világot, hogy egy embert zsidóvá tegyetek, és amikor ő zsidóvá lesz, vagy hívővé lesz, bűnössé teszitek őt kétszerte inkább, vagy hétszerte inkább magatoknál. Na akkor nem volt benne semmi szelídség Jézusban. Amikor a Gehenna tüzéről beszélt emberek, azt ő nem ilyen romantikus, sejmes hangon mondta, hogy hát tudjátok, van egy olyan is, hogy pokol, meg a Gehenna, hanem azt ő úgy mondta, hogy mindenki érezte, hogy az valós. Mert hogyha nem volna valós a Gehenna, amit úgy hív, hogy Gehenna, vagy pokol, vagy seol, vagy halál utáni gyötrelem, hogyha az nem volna valós, akkor semmi értelme nem lett volna annak, hogy ő eljön a földre. Hogyha nem valós a pokol, mint ahogy valós a tökéletesség a mennyek országa, akkor semmi értelme nem lett volna annak, hogy Jézus eljön a földre. És hogy Isten az ő szavai szerint, az ő szavai nyomán hatalmas csodákat cselekedjen, hogy az emberek tudják meg, hogy amit ő mond, minden igaz, szent igazság. Miért olyan népszerűek a vallások? Miért olyan népszerűek a pozitív gondolkodók? Az életmód tanácsadók, a vonzás törvényét terjesztő emberek, azért, mert test szerint beszélnek, hízelegnek, mint ahogy én is hízelegtem sokszor még Isten nevében is, megmásítva az ő szigorú szavát, megfinomítottam az ő szigorú szavát is, megmutattam az embertársamnak, a barátomnak, hogy látod, Isten nagyon keményen szólt hozzád, szigorúan szólt hozzád, de imé, én milyen szeriden szólok? Hát sokkal jobb vagyok, mint Isten. És már is vallást alapítottam, mert enyhítettem az ő szaván, Istennek a szaván, a barátom kárára, az ő lelkének a kárára. Ez van, emberek, ilyen bakikat követünk el, hogyha csak rajtam múlna, hogy egy ember megmeneküljön, senki nem menekülne meg. Ez az igazság. Ezért is mondom, hogy minket ne kövessetek. Mi bizonságot teszünk az élő Istenről, de megvalljuk a gyarlóságunkat is. Elmondjuk, hogy mennyi hibát elkövettünk már mostanig is. A következő téma az, hogy miért kell az alkohol a férfiaknak? Miért válnak a férfiak alkoholistává? Az igazság az, hogy Robertnek az álma inspirált engemet. Az ő álma indította bennem ezt a gondolatot, hogy erről fontos beszélni. Aktuális probléma, emberek. A kiteszem címbe az, hogy miért alkoholisták a férfiak, miért szeretik a férfiak az alkoholt jobban, mint a családjukat, akkor feltetőleg majd többen meghallgatják ezt a felvételt. És olyan egyértelmű kijelentést kapott, ugye Robert álomban kapott megértést erről, és láthattam azt, hogy ami kicsiben történik, az nagyban is történik, emberek. Tehát az alkoholizmus, a részegség, az nem csak a férfiakkal történik, hanem történik a gyermekekkel. Történik egy nemzettel a részegség. A magyar nemzet mostan meg van részegedve. Le van zülve a magyar nemzet. Nem hallja, nem érti a Teremtő Isten szavát. Azt mondja, hogy keresztények vagyunk, de nem tudja, hogy a kereszténységnek az alapja Jézus beszéde, és azt nem ismeri. Ha ismeri is, figyelmen kívül hagyja. Vagy ha nem hagyja figyelmen kívül, akkor kiforgatja. A magyar nemzet meg van részegedve. És mire, hogy meg van részegedve a magyar nemzet, Kárpát-medence meg van részegedve, ezért ugye a részeg emberrel olyan dolgokat is meg lehet csinálni, amit egy józan emberrel, egy józan gondolkodású emberrel nem lehet megcsinálni. És az elmúlt években megcsinálták a magyar nemzettel azt, amit megcsináltak, aminek a következménye halál volt, fájdalom és halál, meg gyász. És ez mostantól még rosszabb lesz, emberek. Most akkor én megnézném azért, így jött, hogy ezt a kérdést vizsgáljuk meg emberi szinten, hogy miért részeges a férfi. A válasz az, amit Robert, te kaptál az álmodban egyébként, nem tudom, itt vagy-e. Tehát
nem most tudom, nincs, hogy... most dolgozik, most én vagyok csak.
Nem baj, te is elég vagy, de akkor elmondom úgy, ahogy én megértettem, hogy miért részeges a férfi. Ugye hát ez egy olyan probléma, ami tehát keleten, nyugaton, függetlenül attól, hogy mennyire modern a társadalom, mennyire gazdag az ország, ez egy igen népszerű probléma, ugye, hogy a férfiak alkoholistává válnak. És azt látta Robert álmában, hogy van egy parázna nő, és az ő férje részeges, és elválik az ő férjétől, mert az ő férje részeges. És utána elmegy egy másik férfihoz, az is elveszi őt feleségül, de ő is részegessé válik, ő is alkoholistává válik. És a parázna nő, ez a nő, ugye, tőle is elválik. És utána még azt csinálja, hogy oda megy, ugye, a barátunkhoz, Roberthez, és neki is felkínálja magát, hogy vegyél engemet feleségül. És azt gondolta Robert, mint ahogy mindannyian gondoltuk, hogy igen, hát teljesen jogos a nőknek a döntése, ugye most emberi, egyéni szinten mondom ezt, a nőnek a döntése teljesen jogos, hát az ő férje részeges, miért ne válna el tőle? Így van-e? Jogos az, hogy beadja a vállópert. Viszont Isten megmutatta egyértelműen Robertnek, és megmutatta nekünk, ugye hát a Biblia erről szól, tehát megmutatja a Biblia is, hogy miért lett részeges a férfi. Hogyan lett ő alkoholista, alkoholfüggő? Hogy maga a parázna nő megrészegítette őt. A Jézabel emberek, aki ismeri az Ószövetséget, tudja, hogy Jézabel miféle fehér nép volt, egy királynak a felesége volt, tele fondolattal, tele bűbájjal, tele csábítással, tele varázslással, ugye? Elcsábította az embereket, elcsábította a prófétákat. És általában, amikor történik egy ilyen vállóper, ugye, vagy egy házasságtörés, mondjuk nyugodtan, hogy házasságtörés, akkor azt mondja ugye a mai törvényszék, hogy hát igen, megértjük, igen, hát a férfi az sajnos alkoholista volt, bántalmazta az ő feleségét, bántotta az ő családját, tehát jogosan válik el tőle az asszony. De a bíróságon nem beszélnek arról, hogy indult már elsősorban az a kapcsolat, hogy paráznaságból, mint ahogy a Bölcs Salamon elmondja, hogy a nő ugye paráznává tette a férfit, tehát elcsábította, tehát ahhoz, hogy legtöbb házasság, valljuk be emberek, úgy indul, őszintén valljuk be, lássuk meg, úgy indul, hogy a férfi beleképzeli a nőbe a mennyek országát. Mert hogy igazából itt a Földön mindenki azt keresi a mennyek országát. Nincs olyan ember a Földön, aki ne a mennyek országát keresni. Tehát azáltal, hogy valaki meg akar valamit jobbítani, helyre akar hozni, tehát mindenkiben van egy ilyen törekvés, amit nem ismer fel senki. Hát amikor politizáltam, akkor is a mennyek országát kerestem. Azt akartam, hogy legyen jobb itten Gyergyóban. Legyen jobb az élet Gyergyóban. Akkor is a mennyek országát kerestem, de hogyha valaki nekem akkor azt mondta volna, hogy én a mennyek országát keresem, azt mondta volna, hogy hülye vagy. Én csak egyszerűen meg akarom jobbítani a rendszert. egy újabb párt segítségével, egy újabb koalíció segítségével. Szóval a férfi ugye, miután kijön a gyermekségből, ugye gyermekként elhagyja a gyermetegséget, serdülőkor meg minden, és meg van tanítva, hogy a játék bűn, nem szabad játszani, nem szabad nevetgélni, nem szabad örvendezni, nem szabad lelkesedni. Hát el van folytva benne minden, ami élet. És utána ő azt mondja, hogy hát én már jól laktam ezzel a sok törvénnyel, a sok tiltással. Megyek és megkeresem az örömöt, megkeresem a mennyek országát. Persze nem így fogalmazza a férfi, keresi az örömöt, keresi a jót, mert elvesztette, korábban megtalálta a játékban, a lelkesedésben, a huncutkodásban, az örömben, a nevetésben. De most már nem találja. Igen, ám, de közben, eközben, miközben ő elkezdi keresni az örömöt, a nőneműek, ugye, akik nőként mondanak nemet az életre, Istennek, a nőneműek, ők már készítve vannak a csábításra. Tehát elsajátítják a Jézabel szellemiségét. Megtanulják, hogy hogyan tudnak ők csábítani, hogyan tudják a férfiakat elbűvölni, elvarázsolni. Tehát még mielőtt egy lánynak elveszik a szüzességét, egy fiatal lánynak, ő már azelőtt paráznává van téve emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek. Ez történik a házadban is egyébként. Ha van lányod, van fiat, ez történik. A fiat is paráznává van téve, miközben te dolgozol, hogy megad neki az oktatást, ugye, fizesd a tanítatását, meg minden, aközben ő keresi az örömöt és megtalálja a pornóban. Miközben te dolgozol, az interneten, ez történik. És a lányod úgy szintén megtanulja, hogy hogyan kell nőként nemet mondani Istenre. Nőként nemet mondani Istenre. Tehát nőneművé válik. Addig ő nem volt nőnemű. Persze külsőleg nem fütyje volt, hanem cunja volt, de ennyi. Ezen kívül ő azzal nem foglalkozott, hogy ő nőnemű. Ő nem volt nőnemű, ő gyermek volt. De úgy, mivel, hogy elvették tőle a játékot, ugye, mint hogy énekli a Bagosi, hogy add vissza a játékom, igen, az egész ebből indul ki. Add vissza a játékom. A gyermekek meg vannak fosztva a játéktól, a játék örömétől. Mivel, hogy elvették tőle a játékot, keresi ő is az örömöt, a játékot, és találkozik különböző magazinokkal, találkozik lányokkal, találkozik ilyen szabadabb gondolkodású lányokkal, akiket a szülők úgy nevelnek, hogy neki hogy megengedek mindent, és egész korán már bevezetik őt a szexualitásba, meg minden, és megtanulja a csábítás mesterségét. Tehát a Jézabel szellemiséget a fiatal lányok beveszik az ő szívükbe, és amikor végül elmennek egy buliba, ahol összefeküsznek valakivel, aki elveszi az ő szüzességüket, ők már azelőtt paráznák voltak, de ezt nem merjük kimondani emberek. Én is mielőtt összefeküdtem volna valakivel, én már azelőtt parázna voltam, én már lediplomáztam az éből, szexből, meg pornóból, meg mindenből. Készültem elméletből, mint ahogy a legtöbb férfi és legtöbb nő. Ez történt emberek. És akkor mi történt? Hogyan lett részeges, mert ugye innét jutottunk ide, hogy hogyan, miért lesz részeges a férfi? Miért lesz alkoholista a férfi? Hát azért, mert amikor, tehát ugye az ő hazug illúziója találkozik a lánynak, a parázna lánynak a hazug illúziójába. Tehát ugye nem kell szerintem kétszer mondani, hogy hazug illúzió, mert az illúzió az hazugság, mert eleve találkozik az ő illúziójába, a hazugságába. Azzal, hogy itt van Debrecenben, egy Sharon Stone, ha bár már Sharon Stone már ugye öreg cica. De mit tudom én, egy valami fiatal sztár. Ez pont olyan, mint az a hollywoodi színésznő. Azt a hely, mekkora lehetőség. És én megszerezhetem őt. És már ugye ő rögtön beleképzelte azt az édent, amit ő elveszített. A jót, a paradicsomot. A mennyek országát abba a női szemébe. De miért? Azért, mert az a női személy már árulta magát. Ő már parázna volt, amikor találkoztak. Igen, ám, de jön a házasság, jön a törvény. A törvény, és a törvény szembesíti őket a valósággal, megtöri őket. És ugye hát a nő eljutette vele, a férfival, hogy én vagyok a mennyek országa, a mennyek országa a lábaim között van. Szó szerint ez történt. Hogy az én bűbájos mosolyom, az én szépségem, az én gyönyörű idomaim, ugye, megadják számodra a mennyek országát. Erről szól az Ádám és Éva története, emberek, a teremtés könyve. A teremtés könyve mindenkivel történik, kivétel nélkül. És a férfi elhitte, hogy igen, ő az a női személy, képes neki megadni a mennyek országát. És elvette őt feleségül, szerződést kötött vele, szövetségre lépett vele. Összeesküvés történt, emberek, szó szerint összeesküvés történt, esküvő történt. És akkor a férfi várja a mennyek országát, és hát a Jézabel, a kis Jézabel, ugye, aki lediplomázott a Jézabel mesterségéből, ő adja is a mennyek országát a férfinak, 2 hétig, 1 hónapig, 1 fél évig, és utána elfogy a mennyek országa. Elfogy a mennyek országa, nincs. Belefárd a nő is abba, hogy kell hazudjon, hogy ő egy hollywoodi színészőt kell alakítson a férfinak, és azt mondja, hogy akkor megteszem, tovább alakítom a szerepet, amit láthattál mostanig, de ennek ez az ára. Stex kell nekem, pénz kell nekem, egy újabb konyhabútor, egy újabb ilyen bútor, egy újabb emelet, egy új garázs, egy új ház, egy új udvar, egy új baráti kör, több pénz, nagyobb hírnév, és így szépen maga a Jézabel lecsapolta, szó szerint a nő, a Jézabel lecsapolta a férfit. Hangsúlyozom, hogy itt ez nem csupán a Jézabelről szól, a férfiről is szól. Ez egy kettős dolog, tehát könnyű Kati táncba vinni, hogyha ő is akarja, ugye? És amikor a nő lecsapolta a férfit, és le van csapolva, és a férfi már teljesen meg van részegedve, és hát a férfi ugye, amikor meglátja, hogy a hollywoodi államból mekkora pokol lett, akkor azt mondja, hogy ezt én ezt már nem bírom tovább. Gyere komám, ígyunk meg egy fél decit. És a komám is pont ebben a szituációban van. Így van-e? A komám is pont abban a szituációban van. Ő is pont úgy járt, mint én. Ő is csalódott. Neki is fel volt kínálva a mennyek országa a combok között, ugye? És nem kapta meg. És fizet érte, mert az jó, az csak jó, van abban jó. Fizet érte, de már nincs amiből. Fogytán az erő, fogytán a pénz, és fáj a hátam, fáj a derekam. Igen, de Jézabelnek energia kell, neki hús kell, neki erő kell. És azt mondja, hogy hát bíró, én szeretem a férjemet, nagyon mindig is szerettem őt, de egyszerűen nem tudom elviselni, hogy iszik. Sokat iszik, és amikor részek, akkor néha még lábat sem szokott mosni. És akkor a bíró azt mondja, hogy jaj, megértem, hölgyem, persze. Ez egy nyomós ok a vállásra és a gyermek életének a tönkretételére. Ez történik, emberek. Ilyen alapvető dolgokról kell beszéljünk ahhoz, hogy egyáltalán valaki elgondolkozhasson azon, hogy merre van a szabadulás. Mert amíg az ember még azt sem képes belátni, hogy ő rab, addig én hiába beszélek a mennyek országáról, meg Jézustól, az ő tanításáról. Így van-e? Azt mondta Jézus, hogy a földiekről beszéltem nektek, és azt nem fogtátok fel, nem hittetek, én akkor nektek hiába beszélek a mennyekről, mert azt sem fogjátok elhinni. Ha nem akartok szembesülni azzal, amiben vagytok, nem tudok rajtatok segíteni. Feltetőleg Jézus is szembestette őket azzal, hogy miben voltak, hogy mit jelent a teremtés könyve az ő életükre nézve. Elmondta, hogy mit jelent a Jézabel szellemiség, a nőnek a csábítása, és a férfinek a balesete, és a férfinek, amikor a férfi elfogy, azt mondja, hogy hát testi módon megoldom a mennyek országát. Ugye, elfordul Istentől, mert gyermekként minden férfinak, és minden nőnek, mondjam azt, minden kisfinak és minden kislánynak volt mennyek országa, mert játszottak, de utána már, az már nem volt erik. És igen, tehát a férfi részegessé vált, alkoholistává vált, és a nő azt mondta, hogy hú, ez már nem izgalmas. Itt már nincsen energy, itt már nincs erő, nincs energia, nincs amit lecsapolni, és elmegy, és beadja a vállópert, és elválik tőle, a férfitól. És mi történt? Hát az történt, amit az államban is látott, hogy maga az a varázslás, ami történt, ugye, ami a lány szívében megtörtént, az a varázsló szellemiség, a Jézabel szellemiség, ami oda bekerült, azt tette a férfit alkoholistává, részegessé. mert a férfinek szembesülnie kellett azzal, hogy ez a hölgy nem képes neki megadni a mennyek országát. És nem értette, hogy mi történt. Hát minden olyan jól indult. Jó volt a szex, jó volt minden. Volt pénzünk is, egészségünk is, fiatalságunk is. Most mégis hogy lett ilyen rossz minden? Hogy romolhatott így ennyire el? És iszik és alkoholista. De már nincs, le van csapolva. A Duracellből az ele, az áram kifogyott. És a nő beadja a vállópert. És megy a következő férfihoz feltöltődni. Egy olyan férfihoz, aki még mindig hisz Jézabelnek. A paráznaság szellemiségének. Elmegy egy másik férfihoz. Azt is behálózza. Pont ahogy Salamon leírta. A könyvében, a Prédikátor, vagy a Példabeszédek könyvében, nem tudom pontosan melyikben írta. Azt is behálózza, hogy Isten mentse meg a parázna nőtől. Azt is behálózza, és azt is elcsábítja. Az is, azzal is szerződést köt, ugye, szövetséget köt, és azt is alkoholistává teszi, azt is megrészegíti, ugye. Teljesen testivé teszi, és amikor már teljesen testi és le van csapolva, akkor megy egy házszámmal tovább. És láttam ilyen középkorú és idősebb hölgyeket, emberek, hogy szó szerint az a férfi alkoholistává vált mellettük, és tönkrement. Tönkrement és eltemette a férfit. És most mit csinál az ilyen nő? Keresi a következő férfit. Elkezdi magát szépíteni. Kortól függetlenül lehet 20 éves, 30 éves, 70 mondjuk, de ott is már, még, ott is még történik. Kezdi magát szépíteni, kifesti magát, kezd 60 évesen vagy 70 évesen csücsöríteni a Facebookon, tehát a Jézabelnek a vonásait kezdi mutogatni. És jön egy férfi, akinek még van egy kicsi lélek, van egy kicsi lelke, van még életerő benne, és rákattan ugye arra nőre, megtörténik a szövetség, és elkezdi lecsapolni a parázna nő őt, és ugye elkezd inni. Felejtse, megrészegedik. Először megrészegedik a hazugságtól, amit kapott a nőtől, a testiségtől, utána meg az alkoholtól, mert rájön arra, hogy ez nem öröm, ez csak egy néhány percig öröm. Na és amit Robert mondott, és azt a videót nyugodtan hallgassátok meg, mert nagyon kemény és tanulságos az a címe, hogy így mérgezi a rendszer az embereket, vagy valami ilyesmi. Igazi gyümölcs csatorna, így mérgezi a rendszer az embereket. Hallgassátok meg. Hát ő elmondja ezt általánosabban, hogy ez a paráznaság, amit én most felvázoltam, ami történik férfi és nő között, ez a paráznaság történik a spiritualitásban, a lelkiségben. A kereszténység ugyanezt teszi. Jön a parázna asszony, elcsábítja a gyermekeket, a férfiakat, becsábítja a gyülekezetbe, megrészegíti őket a hazug ígéretekkel, hogy testileg minden oké lesz. Lesz új autó, lesz új lakrész, új munkahely, több pénz. Tehát ugyanaz a Jézabel szellemiség uralkodik a mai kereszténységben, ami uralkodik a nőben, akit már egész kiskorában megrontanak a magazinokkal. Megtanítják, hogy hogyan kell csücsöríteni, hogyan kell kifesteni a szemüket, minden egyiptomi mesterséget megtanítanak neki. A csábítás mesterségét, hiába, hogy ő 14 éves és még szűz, ő már megtanult mindent. Megtanulta a csábítás mesterségét, a varázslás, a bűbáj mesterségét, az egyiptomi mesterséget, a Jézabelnek a szakmáját. És amikor végül vagy megerőszakolják, vagy pedig valakit elcsábít, és összefeküsznek, és történik a baleset, meg minden, hát ő arra már fel volt, rá volt készülve. Ez történik emberek a kereszténységben. Így vannak az ártatlan emberek, bocsánat, rosszul fogalmaztam, nincsenek ártatlan emberek, de vannak jóhiszemű emberek, inkább mondjam így, jóhiszemű emberek, keresik Istent, keresik az igazságot, be vannak csábítva a bűbájjal, a Jézabel szellemiséggel, a hit gyülekezetébe, és más keresztény karizmatikus gyülekezetekbe, amerikai gyülekezetekbe, ahol minden jót ígérnek, be vannak csábítva. És mit mond a Jelenések könyvében Jézus, hogy meg van részegedve a szentek vérétől, a gyermekek vérétől, akit elcsábított, meg van részegedve a parázna asszony, a skarlátba és bíborba öltözött asszony be van teljesen golyózva, be van részegedve a szentek vérétől, a szentek lelkétől, a gyermekek lelkétől, mert belőlük él a hídgyülekezet emberek. Nem gonoszsággal mondom, azért mondom, hogyha valaki hallja, meneküljön onnan, az ehhez hasonló helyekről, amíg még nem késő, és hozzánk senki nem meneküljön, mert Isten él. Jézus valóban feltámadt, és azt mondta, hogy ő mindenkihez beszél, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Én nem azért mondom, amit mondok, hogy valaki álljon be az én vallásomban, mert nekünk olyan nincs, és nincs is időnk nekünk beszélgetni másokkal, de néhányan beszélgetünk is, ennyi. Ennyire futja, nekünk is naponta 24 óránk van. Nem tudunk mi mindenkivel beszélgetni, de elmondjuk, bizonságot teszünk arról, azzal, ami velünk történik nap, mint nap, hogy Isten él, és Jézus, amit mondott, igaz, hogy ő beszél mindenkihez személyesen. Az ő juhai hallják az ő szavát, ezért nincsen szükség arra, hogy gyülekezzenek vallásba és akár szektába tömörüljenek. Nincs erre szükség, emberek, mert hallják a jó pásztor szavát. Ugye, hogy ez egy teljesen más megközelítése a részegségnek, az alkoholizmusnak. Hogy igen, a férfi a hibás, mert alkoholista, mert részeg. Persze. Azt hiszem, hogy Kinga, te mondd, nem tudom, mit vagy a Kinga. Neked jött volt az, hogy mi történt a férfi és a női nemben. Az, hogy a férfi nem, ugye, tehát az Ádámban még volt valamennyi lélek. Ő elfordult Istentől, de valamennyire még volt neki lelki is. De az Éva, az test, és szép, tényleg szép, de hogyha Ádám elfelejti, hogy ő honnét származik, hogy ki ő valójában Istenben, akkor ő is testévé válik, és megrészegedik. Először meg van részegítve a szépség által, a testi szépség által, a formák által, a szép idomok által, utána meg elkezd alkoholizálni a kocsmában, mert nem találja a boldogságot, mert nincs is ottan boldogság, emberek. A házasságot nem azért adta Isten, hogy az minket kielégítsen és boldoggá tegyen, hanem azért, hogy megértsük a lényeget, megértsük a tévelgést, és kívánjuk a feltámadást. Ezért engedte meg a házasságot Isten, és nem azért, hogy a házasságot mi bálványozzuk, hogy jaj, milyen szép a mi házasságunk. Ügyeljetek, emberek, mert sok ilyen szép házasságot láttam hirtelen tragédiába torkolni. Mert aki még hallgat vele, és nem dicsekszik a gicsel, a hazugsággal, a kirakattal, azt az embert Isten megáldja. És meg tud történni, hogy Isten gyermeké teszi úgy a férfit, mint a nőt, és megszabadítja a házasság törvényéből, úgyhogy mind a kettő gyermekké változik, és már nincsenek már a törvény alatt, hanem a kegyelem törvény alatt vannak. De aki dicsekszik a házasságába, hogy jaj, ő mennyire eltalálta a házasságot. Hát persze, hogy Jézabel eltalálta a házasságot. Jézabel mindig jól eltalálja a házasságot, mert kapja az energiát, az életerőt, csak az el fog fogyni, és hogyha meghalt a donor, aki adta neki az energiát, akkor ő megint el kell menjen egy újabb donorért, addig, amíg ő is végül felborul és eltemetik őt is. Ó, Istenem, annyira kívánom ezt még egyszerűbben mondani, de ez van, ezért is hála Istennek, hogy így megadta ezeket az értéseket, és tudom, hogy akinek füle van a hallásra, meg is érthette itt, miről van szó ezekben a súlyos kijelentésekben. Miért alkoholista a férfi? Ha valaki, egy nő kíváncsi arra, hogy miért alkoholista a férfi, és nem értette meg azt, amit mondtam, csak azt tudom mondani, hogy Isten ér és beszél. Azt mondja Isten a próféta által, Jézus által, hogyha mi hozzá kiáltunk őszinte gyermeki szívvel, ő megmutatja nekünk az igazságot, aki éhezi az igazságot, annak Isten megmutatja azt, és az igazság lemossa a szívünktől és az agyunkról a tévelgést, ami egyenesen a halál és a kárhozat felé taszít bennünket.
Igen, itt kétféle részegség és kétféle józanság van. Van a testi részegség, a lelki részegség, és van a testi józanság és a lelki józanság. Amit kaptak Ágnesék és Roberték, azok egyértelműen, hogy a lelki részegségről és a lelki józanságról van szó, hiszen az a legfontosabb. Hogyha a világ nem fogyasztana egy deci alkoholt se, soha senki, úgyis részeg tudna lenni a világ. Mitől lehetne részeg? Hát azoktól a tanításoktól, azoktól az elméletektől, amik nem állják meg a helyüket, egyszerűen szólva. Tehát így is lehet fogalmazni azokat az elméleteket, amiket az ember kitalál, hogy próbálja az állapotát, hogy mondjam, jobbá tenni, mert nyilvánvaló, hogy egy elbukott állapotban vagyunk, és a gyötrődés, fájdalom, az hogy mondjam, így, ahogy az ember növekedik, ahogy felnőtté válik, az alap. És érzi az ember a lelkében, hogy húha, hát amit érzek én belől, ahogy megélem én a házasságot, az nem igazán az, amire az én lelkem vágyik, és ez azért tud megtörténni, mert olyan részek, bódító elméletek, filozófák vannak az ember fejében, amiknek a gyümölcs az a fájdalom. És ennek csak a következő lépés az, amikor már az ember próbálja ezt orvosolni, gyógyítani, hogy be is rúg, hogy részeg legyen, hogy próbálja tompítani a lelki ismeretét. De így most a lélek felhozta azt is, hogy van az a hozzáállás, ezt úgy látom, hogy az a képmutató hozzáállás, ami bennem is korábban megvolt, hogy jaj, te is szól, és hát Jézusról beszélsz, és miért is szól. És azt látom, hogy vannak emberek, akik Krisztusban vannak, és megisszák néha a kicsi alkoholt, hogyha úgy esik, de azok az emberek, akik őket számon kérik, megvádolják, hogy jaj, te miért is szól, én nem iszok, én nem is eszek, karcsú vagyok, jó a testem, még sportolok is, azok sokkal részegebbek, mint azok, akik néha megisszák a kis bort, kis sört, a kis pálinkát, amikor úgy van. Úgyhogy az ember nagyon könnyen képmutatásba tud esni. A lelke az embernek sokkal részegebb és sokkal veszélyesebb tud lenni, és az, ami számít a lelki dolgok aztán, nem az, hogy az ember megissza az alkoholt, és persze nem félreérteni senkit sem biztatok az alkoholizálásra, hanem csak a képmutatásra hívnám fel a figyelmet, amit Isten bennem is kimunkált szembesülések során. De ahogy Roberti kapták az álmot, ez a lelki részegség, azok a tarítások, elméletek, amik szó szerint az embert megrészegítik. A farizeusok nem voltak részegek, alkoholisták, ezt nem olvashatjuk, mégis az elméjükben, a lelkükben annyira részegek voltak, hogy amikor megérkezett a királyok királya, a világosság atya, ők démonokat láttak benne, annyira meg voltak kábulva, részegedve az elméleteiktől, és az sokkal veszélyesebb, mert az a lelket öli meg. Testi részegség az nem annyira durva, de mondom, senkit se biztatok arra. És az, hogy Roberthez odament, mint Isten gyermekéhez, és próbált ez a nő, ez a vallásos lelkület elcsábítani őt, és már nem tudta. Hát ez egy dicsőséges kijelentés volt atyánktól, hogy mennyire megerősítette őket személyes kapcsolatban, az igazságban, a józanságban, a józan tanításban, az egészséges tanításban, a józan tudományban, hogy amikor a nő próbálkozott a részeg tanításával, a csábítással nála, nem volt esélye nála. Ez egy dicsőséges álom és kijelentés, hiszen Jézusnál is próbálkoztak pont így a farizeusok az ő részegségükkel, elcsábítani, felkínálták a világ hatalmát, tehát mennyire megvan részeged az ember. Azt mondja, gyere Jézus, gyere bédene a Sanhedrinbe, gyere ide közénk, itt vezessük a népet, bódítsuk, itassuk őket minden nap a részegítő beszédünkkel, hitessük, vezessük félre, találjunk ki jó nagy hazug elméleteket, és ezt jól eléadjuk, és még belé is éljük magunkat, és az igazi, gyere, gyere, gyere Jézus, gyere! És akkor azt mondta, hogy távozz sátán tőlem. És Jézusnál is ez történt. Ő is vissza tudta utasítani, mert az atya lelkében volt, a józanság lelkében, és az, hogy ez náluk meg tudott történni, hát dicsőség az Istennek. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a józanság italát igyuk, Jézus Krisztus vérét, borát, szent lelkét, az élő vizét, az a józanság lelke, a bölcsesség lelke is. Az, ami megtisztít minket a részegség borától. Fájdalmas, mert a másnaposság is, amikor az ember józanodik, akkor fúj, fáj a fejem, fáj mindenem, émelyeg az agyam, hány ingerem van, forog a föld. A józanság az ilyen, ezért is nem akar az ember kiózanodni, inkább ígyunk rá, hogy ne legyen másnaposság, hanem ígyunk addig, amíg élünk, hogy ne kelljen kiózanodni, ne kelljen felfájással szembesülni, a józansággal szembesülni, nehogy feken ébredjek, nehogy a lelkismeretem hangja megszólaljon, inkább ígyunk, ígyunk, reggeltől estig, egész nap, minden nap, egy életen át. Erre a józanságra hív minket Jézus, de ahhoz le kell tegyük a gyülekezetek, a vallások poharát, hogy ne ígyunk abból többet, hanem ígyuk a józanság borát idézőjelbe, a józanság italát, az élő vizet, ami kijózanít. Fájdalmas lesz, de megéri. Megéri. Amikor az ember kijózanodik, akkor annál hálásabb nem lehet az ember. De hogyha ragaszkodik az ember a vallások borához, akkor jön az orvosbács, és megmondja, hogy hát itten egészségügyi problémák vannak, nem adunk már sokat hátra, egy pár hónap. Ez nem jó hír, de még ez is Isten fizesse. Ezért beszélünk, hirdetjük a józanító italt, éppen kiöntetik általunk Isten dicsőségére az ő józanító itala.
Megmutatom azt, hogy mit mond Jeremiás az ő könyvének az 51. részében, mit mond a részegségről, azt mondja, hogy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti ez egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Hamar elesett Babilon, és összeomlott. Jajgassatok felette. Amikor, ha valaki látta a Amerika égni fog, azt a proféciát, YouTube-on megtalálhatjátok magyar szinkronnal, Amerika égni fog, ott elmondja, ott az öreg kis román proféta, ugye kifejti, hogy hát egyértelműen, egyszerűen, hogy mi a Babilon, a mostani Irak. Nézzük meg, hogy ráillik Irakra az, amit ír a Biblia, a mai Irak területére? Egyáltalán nem, hanem sokkal inkább Amerikára illik rá, ugye? Ő a Babilon, a babiloni szellemiség, az amerikai kereszténység, az amerikai spiritualitás, az amerikai jólétet hirdető evangélium, ugye? Ő volt aranypohár az Úr kezében, és megrészegítette az összes nemzetet. Királyok paráználkodtak vele, és még mindig paráználkodnak vele. És elmondja Jeremiás az ítéletet is, azt mondja, hogy hamar elesett Babilon, és összeomlott. Jajgassatok felette, kössétek be balzsammal az ő sebeit, hát ha meggyógyul, próbáljuk meggyógyítani. Isten elküldte oda is a prófétáit, az apostolokat Amerikába, hogy beszéljenek, de nem akart meggyógyulni. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg, nem akart meggyógyulni. Hagyjátok előt, és menjünk kiki a maga földére, meneküljetek onnét, hogy megmeneküljetek. Mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig, ugyanezt ismétli Jézus a Jelenések könyvébe. Tehát a Babilon, a babiloni szellemiség, a Jézabel szellemiség, az nem csupán a kereszténységre értendő, hanem erre az egész lelkületre, erre a szellemiségre, ami a világot építi, a Bábelt építi, ugye, a földi jólétet, a földi mennyországot ígéri, az unió, a támogatások, az euró, meg a pénz, meg a nem tudom én, a háború, meg az erőforrások, meg minden, ugye. Tehát egy ilyen hatalmas koalíció van, erről többször beszéltünk, hogy jelképesen úgy is mondhatjuk, hogy a fenevad, az maga a rendszer, a politikai rendszer, a fegyveres erő, és az a nő bíborban és karlátban, ugye, ez a hazug spiritualitás, ami most már nem csupán az ezotéria, New Age ezotéria, hanem a kereszténység is, ami szintén befogadta ezt a szellemiséget, mert sokkal jobb volt ezáltal a marketinge, sokkal több embert meg tudott fogni ezzel a bővölködés evangéliumával. Tehát a mai kereszténység, a mai amerikai kereszténység, akár a magyarországi kereszténység és a New Age ezotéria között, a vonzás törvények között jóformán már semmi különbség nincs, emberek. És aki ezt nem akarja észrevenni, az még óriási bajban van, meg van téveszve, még mindig a részegségben van, ugye, meg van részegedve az ő szíve, az ő gondolkodása, és rámondja Isten, az ilyen emberekre mondja Isten, hogy legyünk józanok, és álljunk elő az igazsággal, az élet igéjével, Isten igéjével, és azt hirdessük, mert az emberek az utolsó időben a saját testi kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és a józanságtól elfordulnak. Ez most történik, emberek, most ezekben az időkben történik. Igen, borzalmas idők, mint ahogy mondtuk, és ahogy látjuk is, de ugyanakkor, amit szintén láthatunk, hogy dicsőséges idők ezek, ember. dicsőséges idők, mert ennyire nyilvánvaló még sosem volt Istennek a dicsőségese. Mert ott, ahol nagy a probléma, és a bűn megszaporodik, ott a kegyelem is megnövekszik, és akik megmenekülhetnek, akik kívánják az igazságot, azok óriási erővel, és jelekkel, és csodákkal vannak megszabadítva. Erről teszünk mi bizonságot már több éve, hogy ez történik, ezt láthatjuk, ahogy embereket az Úristen megszólít. Nem csak az evangéliummal, Jézus beszédével, hanem jelekkel és csodákkal, mert Jézus maga mondta, hogy akik hisznek, azokat jelek és csodák követik. Nem azért, mert kérik, hogy jaj, mi atyánk, most már igazán ránk férnek is csoda, mert már rég nem adtál, megfeledkeztél rólunk, nem. Nem kérünk semmit emberek, mert ismeri a szívünket, ismeri a nyomorúságunkat is a mindenható Isten. És kérés nélkül megadta eddig is, most is megadja, és ezután is meg fogja adni úgy a jeleket, mint a csodákat is, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy legyünk teljesen meggyőződve arról, hogy az ég és a föld teremtőjétől kaptuk az elhívást az életre. Akkor folytassuk a következő témával, hogy az Úristen megerősít, és miért ne erősítene meg, hogyha hát épp az ő szava erősít meg bennünket, ugye? Az igazság, az igeség és az igazság, amit ő ad nekünk, ugye? Nagyon kényes kérdés ez is. Többször beszéltünk mostanában erről, hogy miért nem tudunk megbocsájtani. Hisz tudjuk, hogyha másonnét nem, akkor a mantrából, mert sajnos a mi atyánk egy ilyen mantrává vált, egy ilyen katolikus keresztény mantrává vált, ugye, mert az emberek ilyen mantraszerűen mondják, ismétlik, teljesen figyelmen kívül hagyva Jézus Krisztus szavát, az ő tanítását, aki azt mondta, hogy amikor ti imádkoztok, ne legyetek szószaporítók, mint a farizeusok, mint a képmutatók, mint az istentelenek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok szavukért hallgatatnak meg az ő imáik. Nem kell sok szó, egyszerűen, röviden, tömören, például így, ezt hallgassátok meg egyszerű, vegyetek példát, hogy mi az imának a lényege. És akkor most kiemelném a mi atyánkból, a tanításból, kiemelném, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt mondja Isten. És elmondja egyértelműen, hogy ennélkül nincsen mennyek országa, emberek. Egyszerűen nincs mennyek országa, aki a megbocsátás fogalmát nem érti meg, és nem ég bele az ő szívébe, az ő értelmébe, a megbocsátás fogalma, és az ő erejébe, és az ő csontvelőibe, ha ez nem ég bele, nem válunk egyé a megbocsátás fogalmával, Isten kegyelme által, akkor nincs ahogy örököljük a mennyek országát. Tehát miért nem tud az ember megbocsájtani? És muszáj a legfontosabbat mondjam, hogy jött a múltkor Edikének egy mondatban, emberek. Aki nem kapott megbocsájtást, az nem tud adni megbocsájtást. Pont. Ha nem kaptam én megbocsájtást, én sem tudok adni megbocsájtást. Így van-e? Kérjél tőlem pénzt, kölcsön, vagy ajándékba. Ha én nem kaptam pénzt senkitől, nem tudok adni én sem pénzt senkitől. Kérjél tőlem kenyeret, mennyei eledelt, igazságot. Ha én nem kaptam igazságot Istentől, mert nem éheztem, és nem kértem tőle az igazságot, én sem tudok adni. Maximum megjátszom, hogy igazságot adtam, blöffölök, mint a vallás. Én csak akkor tudok adni kenyeret, mindennapi kenyeret, hogyha azt én is kaptam, kértem, kerestem, kutattam, éheztem. Hogyha megkaptam, akkor van, amiből adjak. Ha kértem bocsánatot Istentől, van, amiből adjak bocsánatot, megbocsájtást. Különben nincs. Igen ám, de vajon kértem-e én Istentől bocsánatot? Hát de miért kértem volna bocsánatot Istentől? Hát én tudtam, ha semmi rosszat nem csináltam. Én mindent jól csináltam. Hát azt kérjen bocsánatot, aki bűnös. Én nem vagyok az. Én betartottam az összes törvényt, mindent jól csináltam. Csak egy dolgot nem mertem megtenni. Hogy megkérjem Istent, hogy ő mutassa meg, hogy én vétettem-e az élet ellen, az embertársaim ellen. Hogy ő vizsgáljon meg, röntgenezzen meg engemet, és utána mutassa meg az eredményt. Na ezt nem mertem kérni tőle. Mert hogyha kértem volna, és őszintén kívánnám látni az igazságot elsősorban a saját szívem állapotáról, akkor már volna okom arra, hogy kérjek bocsánatot Istentől. De mivel, hogy nem vagyok tisztában a lelkem állapotával, a szívem állapotával, és úgy gondolom, hogy én mindent jól csináltam, ezért én nem vagyok hülye, hogy kérek Istentől bocsánatot. Hát mire kérek bocsánat? Én mindent jól csináltam. Tudtommal én semmi komolyabb bűnt nem követtem el, nem vagyok tisztában a döntéseim és a kijelentéseimnek a következményeivel, a hazugságaimnak, a vicceimnek a következményeivel, a paráznaságnak a következményeit nem láttam, hogy mit okoztam egyes hölgyeknek a szívében, a hazugságomnak, a képmutatásomnak a következményével nem vagyok tisztában. Hát én tudtam, ma semmi rosszat nem csináltam. Kisebb bűnököt talán elkövettem, de az Úr megbocsájt nekem. Az Úr megbocsájt. Nem kérek én tőle megbocsájtást, de ő megbocsájt nekem. Ügyeljetek, emberek. Ügyeljetek. Óriási veszélyben van a lelketek, a földi, testi életetek, és a lelketek egyaránt, mind a kettő óriási veszélyben van. Tehát persze én sem tudtam Istentől bocsánatot kérni, mert az én értékrendem földi volt, testi volt. Olyan volt, mint a disznóké, mint a kutyáké. Aranyból van az én hínveszőm, emberek. Hát örüljön, hogy megosztottam vele is. Én semmi rosszat nem követtem el. Aztán másnap mentem a dolgomra, ott hagyta. Semmi rosszat nem követtem el. Az én nézőpontom szerint, az én alacsony értékrendem szerint, a disznó állapot értékrendje szerint, a kutya, az ebb állapot, a kutyák értékrendje szerint én szent vagyok. Semmi rosszat nem követtem el. Tehát látjátok, emberek, hogy igazából bocsánatot sem tudunk kérni Istentől. Mert azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy bűn, nem látjuk a mi eddigi döntéseink következményét. Fogalmunk sincs arról, hogy mit tettünk, mit vétettünk az embertársainkkal. Hisz másnap tovább mentünk, nem láttuk, hogy vele mi lett, mi történt. Tovább álltunk és kész. Nem okoztunk semmi fájdalmat. Senkinek.
Az egész Bibliában csak a mi atyánk lenne leírva, az is bőségesen elég lenne. Ez is látszik, ebből is látszik, hogy úgy, ahogy én is tanultam, ahogy tanították, agyból mondjuk, visszamondjuk, mint egy papagáj a mi atyánkot, és így, ahogy Attila által a lélek felhozta ezt a mi atyánkot, és abból is a bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek. Hát így most láthatom meg Isten kegyelméből a mi atyánknak is a tökéletes sorrendjét. Mert hogyha őszintén lélek által szívünkből vágynánk erre az egy imának az állapotának a megélésére, akkor meg tudna történni az is teljes szívből, lélekből, hiszen nem az elején mondja Jézus az, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Bocsáss meg a mi vétkeinket, hogy mi is meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőnknek, hanem azelőtt még elmond egy pár dolgot. Aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod, vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ide hozzám, ne a szomszédra, elsősorban én rám, jöjjön el a te szent lelked, kérjetek szent lelket és adatik, jöjjön el a te országod, és hagyjam, hogy a szent lelkednek az akarata vezessen, beteljesedjék én rajtam. Jön el a te országod, a te szent lelked, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is, és legfőképp az életemben is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, ugyanaz, megerősít Jézus. Adjad a szót, a táplálékot, a vizet, a bort, a mennyei mannát, a Krisztust. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg, hát egyértelmű, ezek már vannak teljesedve, alapból jön az, hogy az ember tudja, hogy hol hibázik, hol nem, hogyha lélekben jár, és érzi annak a súlyát, amikor testből cselekszik, látja azt, hogy mi valóban a bűn, akkor nem, már nem adja, nem mérlege, hogy jaj, jöttem, ezt csináltam, azt csináltam, nem kell számlálni, és számigálni, hogy vajon hányszor, mit hibáztam, hanem egyre kifinomultabbá válik az ember életében, hogy mikor nem lélek által cselekszik, az bizony, az mindaz. Nem kell hatalmas dolgokra gondolni. Persze eleinte igen, így közelít hozzánk, megmutatja nagyobb dolgok, nagyobb bűneinket, de aztán megláthatjuk és megérezhetjük, hogy minden apró dolog, minden, ami elválaszt engemet, hogy ez az ima állapota beteljesedjék az életembe, az érzem azt, hogy az elválaszt is, az bűn is. Akár az én bennem lévő újszülött lélek ellen vétkezek, akár más ellen, az fájdalommal jár. Úgyhogy, igen, igen, ne vigy, ne hagyd, hogy kísértésbe essünk, és szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen. Halleluja! Na, ennyi jött.
Na, hát igen. Tehát, hogyha azt vesszük, amit Jézus mondott, hogy egyáltalán számít nekünk az, amit ő mondott, tegyük fel, hogy én tudom, hogy a legeslegtöbb hallgató egész életében sokkal jobb ember volt, mint én. Vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy ne legyen félreértés, nagy valaki szent javassa magát és glóriát ére. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a legtöbb hallgató sokkal kevésbé volt rossz és hitvány, mint én. Tehát egyértelmű, hogy nekem van a legnagyobb szükségem a megbocsátásra, arra, hogy Isten nekem megbocsássa. De hogyha figyelembe vesszük azt az egyszerű kijelentését Jézusnak, hogyha valaki a egyetlen parancsnak a megrontásában is vétkes, az összesben vétkes, hát akkor most miről beszélünk, emberek? Tényleg, miről beszélünk? A hullócsillagokról? Láttunk egy hullócsillagot. Tehát, hogyha egyetlen vétkezés, egyetlen bűn, egyetlen hazugság, csalásság, bármi el tud választani egy embert Isten országától, akkor neki majdhogy nem mindegy, hogy őt 1 millió bűn választja el, 1 millió életellenes gondolat vagy cselekedet választja el Istentől, vagy csupán egy. Ő mindenképp el van választva Istentől. És sajnos tényleg az van, hogy a legnagyobb problémákval azok az emberek küszködnek, akik úgymond a törvényt betartották, mint a gazdag ifjú. Nagyjából jó emberek voltak, nem volt sok bűnük, majdhogy nem szenté is avatták saját magukat. Nekük csak egy-két ilyen elenyésző bűnük van. De hogyha neki két bűne van, két kisebb bűne van, és azt ő nem teszi le, és a másiknak van 500 bűne, de ő letette mind az 500-at, és az élőisten feloldozta az ő köteleit, megbocsátott neki, akinek 500 bűne volt, az meglátja Isten országát, akinek csak 2 volt, nem fogja meglátni, emberek. Nehéz felfogni, tudom, nehéz felfogni Istennek a logikáját. Nekem is épp olyan nehéz, sőt, fel sem tudom fogni, hogyha ő az ő lelkével nem világítja meg ezt, és hogyha nem adta volna azt a példázatot, hogy mit jelent az, hogy valaki egy bűn miatt nem fogja meglátni Isten országát, és másik 1000 bűn miatt nem fogja meglátni Isten országát. Megmutatta a következő példabeszéddel, a következő képpel. Most képzeld el, hogy színházban vagy, és a színpad és a nézőtér között van 100 fekete függöny. Egymás mögött 100 fekete függöny. És hogyha a 100 fekete függönyből 99-et elhúznak, de egyet otthagynak, ugyanúgy nem fogod látni a színpadot, mint hogyha 100 darab fekete függöny volna egymás mögött. Ebből, aki nem érti meg, nincs, ahogy megértse. Nincs, ahogy megértse. Csak ha tényleg Istenhez fordul, és ő személyesen kijelenti neki az élő Krisztus. Tehát egy darab fekete függöny is éppen úgy elveszi tőlem a tökéletes ég látását, Isten látását, mint 100 darab fekete függöny, emberek. Hát akkor most csináljuk egy ilyen bajnokságot, hogy kinek van kevesebb bűne, melyik bűnösnek van kevesebb bűne. Hát szerintem nekem kevesebb bűnöm van, mint Levikének. Én jobb ember vagyok, Levike foglalkozzon magával, mert igazán ráfér. És magamat szépen megkoronáztam, ott van két darab féltfejőrzött bűnöm, és sosem kerül a felszínre, és sosem szembesülök azzal, és sosem kapok feloldozást az alól. Tehát az egyik oka annak, hogy nem tudunk megbocsájtani az, hogy nem kértünk, és nem is kaptunk megbocsájtást. Látást sem kértünk, hogy meglássuk, hogy mi van a szívünkben, a lelkünkben, és a múltunkban. Azt sem kértünk. Nem kértünk látást, és nem kértünk bocsánatot. Nem is kaptunk bocsánatot, és nem is adhatunk bocsánatot. Ebből következik, hogy bűnben vagyunk, a bűn kötelékeiben vagyunk még mindig. Még mindig. A másik oka annak, amiért nem tudunk megbocsájtani, az szintén a látás hiánya. Mert hogyha én, tegyük fel, látom, hogy te bűnös vagy, vagy vétkes vagy, életellenes vagy, akkor, és látom, hogy az téged elválaszt Istentől, akkor én nem kell rád haragudjak ahhoz, hogy te ne lásd meg Istent. Te így sem úgy sem fogod meglátni Istent. Ha benned bűn van, életellenesség van, hát te magadra ítéletet vettél. Én nem kell rád haragudjak, nem kell rád nehezteljek, hogy mit tettél a tavaly nyáron, és ezelőtt 10 éve. Nem kell rád nehezteljek, mert te amúgy is saját magadat kizárod Isten országából. Azáltal, hogy nem kérsz látást. A megbocsájtásról még annyit, hogy a bocsánatkérésről, hogyha valakivel szemben vétettem, és Isten nekem ezt megmutatta, én bocsánatot kértem lélek által, nem testből, nem agyból, lélek által. Hogyha ő nekem nem bocsájt meg azért, akkor attól nekem Isten még meg tud bocsájtani. Érthető? Ő, hogyha nem bocsájt meg, mert ragaszkodik a nehezteléshez, ragaszkodik a saját szentségéhez, hogy ő jó ember volt, ő semmit nem érdemelt meg, semmi rosszat tett az élettől, az már az ő dolga, emberek. Hogyha nő neheztel, azáltal engemet nem tud megakadályozni abban, hogy meglássam a jóságos Isten az ő országát. Az ő haragjával, az ő neheztelésével ő saját magát zárja ki. Engemet nem tud kizárni, mert én elmentem a kereszthez, és letettem a nyomorúságomat, a bűnömöt, a hazugságomat, a gyilkosságomat, és még azt is megadta Isten, hogy oda menjek hozzá személyesen, és neki is elmondjam, hogy bocsássál meg, mert hülye voltam, buta voltam, azt hittem, hogy jót cselekszem, tévedtem, bántottalak, elmondtam neki is, hogyha ő továbbra is ragaszkodik a bűnhöz, vagyis a nehezteléshez, azok után, hogy hallja, hogy Isten őt is meg tudná szabadítani, fel tudná emelni, fel tudná oldozni, az már tényleg az ő baja, az ő problémája. Az engemet már nem tud akadályozni abban, hogy meglássam mennyek országát. Egy újabb, kemény, nagyon kényes kérdés, nagyon kényes és abszolút tényleg undorító kérdés, szembesülés szintén, hogy a bocsánat kéréssel lehet hazugni, és Istent hazuggá tenni, úgy, hogy észre sem vesszük. Erről nem beszéltünk mostanig talán. Isten a szívemre helyezte, hogy erről is beszéljünk, mert nagyon súlyos probléma, amit az emberek nem vesznek észre, hogy olyan is van, hogy bocsánat kérés által hazudnak embertársaiknak, és hazuggá teszik Istent. Hogyha nekem az élő Isten megbocsájtott, fel a köteleimet elvágta, feloldozott, és én folyton visszamegyek azokhoz, akik nem keresik Isten országát, akiket nem érdekel az igazság, és tőlük kérek bocsánatot, hazuggá teszem Istent, aki engemet megmentett. Ha én úgy kérek bocsánatot, hogy az nem lélekből jön, én már akkor is hazuggá teszem Istent. Mert nem szívből, hanem színből, képmutatásból kérek bocsánatot. Talán leplezni akarok valamit a bocsánat kérésemmel. Hülyét csináltam magamból, mert hirdettem, úgy, ahogy tudtam, ahogy sikerült, az Isten megadta, dadogó ajkakkal, könnyes szemekkel hirdettem Istennek a jóságát, az a dicsőségét. Azoknak is, akik még mindig kételkednek Istenben, még mindig nem akarnak hozzáfordulni. És látták az én bizonságaimat, és utána oda megyek hozzuk, és tőlük kérek bocsánatot az 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt elkövetett bűnökért, amiért nekem Isten megbocsájtott, engemet feloldozott, újjá szült, újjá teremtett, hogy legyek szabad, és ragyogjak, és világítsak, hogy tudjak segíteni az ő kegyelme által embertársaimat. És akkor megyek, és bocsánatot kérek azoktól, akiktől már tegyük fel, bocsánatot kértem korábban, mert Isten azt adta, hogy tegyen meg azt a lépést, és meg is tette. És most visszamegyek, és bocsánatot kérek azért, hogy beszéltem nekik Isten országáról, az evangéliumról, hogy hallhatták általam az élet szavát, és hazuggá tettem azt, aki engemet megmentett. Ilyen is van emberek. A bocsánatkérés kapcsán.
Igen. Jó cselekedettel meg lehet ölni a jó cselekedetet, mert Krisztus lelke indít engemet valamire, hogy tegyek ezt, tegyek azt, találkozzak ezzel, azzal, segítsek neki, közben bizonyságot tegyek Isten országáról, vagy csak egyet beszélgessek vele. Vagy akár speciális, is felhozhatom az én példámat talán, hát mit is, mit más hozhatnék fel. Múlt héten volt az, hogy egy olyan velem egykorú nővel akart összehozni a lélek, hogy menjek oda és kérjek bocsánatot tőle, mert mikor kicsik voltunk, mit tudom én, 10 évesek, és jártunk iskolába, akkor én csúfolgottam vele, nem tudom hányszor, nem is az a lényeg, de csúfolgottam vele, mert nem tudtam jobbat adni. És a lélek adta, hogy na Levikém, itt egy jó lehetőség, bocsánatot kérjél tőle, mert a lélek megmutatta, hogy emiatt ő falakat épített, én is a részese voltam az ő falának a felépítésében, azáltal, hogy csúfolkodtam, és ő erősebb falat kellett építsen, hogy megvédje magát, és az ő szíve miattam is kemény. És amikor ezt hallottam, fú, haj, mennyi jó dolog eszembe jutott, hé, hát de én annyi mindent szeretnék, annyi jó dolgot szeretnék, Uram, csinálni. Azok jó dolgok, nem? Amit én szeretnék csinálni. Igen, igen. Jó, jó. Csak most azt csináld, amit a lélek ad. Vagy, és ugye nem mentem bocsánatot kérni az első alkalommal, amikor szólt a lélek. 3 hónap múlva adott új lehetőséget, Isten kegyelméből meg tudtam tenni. Lényeg az, hogy van jó cselekedet és jó cselekedet köz különbség, újra test és a lélek. Ami testből jön, az, és azt gondolom, hogy jó cselekedet, nem biztos, hogy jó cselekedet. Pláne, hogy az ember még hallja, ismeri az ő atyának az akaratát, az ő szelíd hívó szavát, figyelmeztető szavát, az indítatását. Hogyha ezt hallom és ismerem, és tudom azt, hogy egyértelműen, hogy ő küld valahova, és én más csinálok, más jó cselekedetet, próbálom leplezni a jó cselekedetemmel azt, amire ő indított, akkor egyértelmű, hogy én nem cselekszek egy jót, hanem hárítok azzal a cselekedettel, hogy ne tegyem meg azt, amit az Isten akar. De a tegnap történt az, hogy hát anyummal élek, most már mamám is ott él velünk 3 hónapja, igazából egyikük se kíváncsi erőst Isten országára, Jézus Krisztusra, de mégis a tegnap arra indított a lélek, hogy kérek bocsánatot, főképp mamától. Fú, hát hogy kérek bocsánatot tőle? Hát helye van a bocsánatkérésnek, hogyha a lélek indít mindenképp. Hát egymást piszkálják, anyumék, anyum mamát, mamám anyumot, és az történt, hogy tegnap reggel anyum elmondta, hogy már mama őt kötötte, az ő anyukája kötötte 6 órakor, kelj, fess, fogjál neki, valamit dolgozzá. És akkor én nagy győztesem, mint aki az igazságot ismeri, na hát én aztán megmondtam, hogy mama, ez nem helyes, kell hagyni, hogy anyuka aludjon, pihenje ki magát. Na hát én jó megmondta, aztán a munkahely szólt a lélek szerint, hogy Levikém, tudod, az a helyzet, hogy valójában, mikor kettesbe vagy, akkor igazából sem a mádot nem érdekli az Isten országa, se anyudot. És az, ami történik most kettejük közt, az azért történik, hogy egymást mardosság szembesüljenek, kavarodjon fel az állott víz, a képmutatás, és azáltal hozzá tudnak fordulni. De én mit csináltam? Hát én mentem és igazságot tettem, de mi történt közben? Én anyum pártjára álltam. Anyum pártjára álltam, akit amúgy nem érdekel Krisztus. Holnap történik egy másik hülyeség, mamám pártjára állok, akit amúgy sem érdekel a Krisztus. És ugye Jézus, mikor tanított, valaki a tömegből kiordizott, hogy Jézus, ítélkezz felettünk, mert örökség van, osztozni kéne a testvéremmel, te döntsd el, kinek mennyi jusson. És akkor Jézus azt mondta, hogy kitette engemet ítélő bíróvá köztetek, hogy a földi kincseket osszam el, vigyázzatok a gazdaság miatt, mert az nem fog titeket segíteni, hogy bejussatok az Isten országába, sőt akadályoz. Igen ám, de ez nem csak anyagi kincsekre értendő az érték, s a vagyon, s a gazdagság, hanem az eszmei, a szellemi kincsekre is. És pont ez történt anyum és mamám között, hogy mind a ketten ők merítenek, úgy, ahogy mindannyian merítünk a mi szellemi és eszmei kincsünkből. És az szerint élünk. És ottan, úgymond én igazságot döntöttem, és elosztottam, hogy most kinek volt igaza. Hogy most az örökség anyumot illeti, mert ő az igazabb a kettőtök közül, de ne. Kellett volna hagyjam, hogy, és ezután fogom is hagyni, ha Isten is megsegít, hogy csak akkor szóljak, mikor szólni kell, és ha nem kell szólni, akkor ne okoskodjak. De pont így fel lehet hozni bármit is, hogy megöljem a lelket. A legszebb cselekedetektől a legrosszabbik, hogyha én Krisztusban vagyok, ismerem az ő hangját, és akár rosszat cselekszek, vagy akár jót, azért, hogy a lelket megöljem, akkor végülis ugyanaz a lényege, hogy a lelket megöljem. Most mi is volt a cím? Hirtelen? Miért? Ja, bocsánat kéréssel hazudni és hazuggá tenni Istent. Igen. Igen. Na hát, részemről a példa ennyi volt, hogy ennyi. Lélekben lenned itt is.
Bele sem merek gondolni abba, hogy mennyit vétettem Isten országa ellen. Azok után is, hangsúlyozom, azok után, hogy Istenhez fordultam. Valamiről tudok, valamiről csak most kezdek tudni, és Isten irgalmazza nekem bűnös léleknek, hogy észrevegye ezeket a nagyon kifinomult dolgokat, úgymond a sátának a mélységeit, amelyek bennem vannak, hogy ne ártsak a mennyek országának. Se a rossz cselekedettel, se a testből való jó cselekedettel, emberek. Mert hirtelen most eszembe jutott, amit a múltkor láttunk, hogy a varázsszavak. Sajnálom, bocsáss meg, szeretlek. Varázsszó. Pontosan, hogy mondja a varázsszó, hogy ezt tanítják különböző helyeken a spiritualitásban. Tehát egy dolog varázsolni ezekkel a szavakkal, és más dolog lélek által kimondani azt, hogy sajnálom, amikor én megláthattam, mert Isten nekem megmutatta, hogy mi az, amit sajnálni kell, sajnálnom kéne nekem, sajnálom, bocsáss rá meg, hát nem ugyanaz az emberek. Mert ezt ugye van egy ilyen bizonyos spirituális technika, amiben ezt alkalmazzák, gyakorolják, mint mantrát, mint az Om Mani Padme Humot, vagy pedig a Mi Atyánkot, vagy az Üdvözlő Máriát, amit mantraszerűen mondanak. De hogy lesz az igazságból varázslás, emberek? Mert nincsen semmi gond azzal, hogy sajnálom, amikor meglátom azt, hogy mi történt, mit okoztam én, vagy egyáltalán nekem szükségem volt egy rossz látványra ahhoz, hogy feleszméljek egy bűnből, egy életelenességből. És azt én meglátom őszintén, és kimondom, hogy sajnálom, bocsássál meg, elbocsátalak, nincsen már szükségem, hála Istennek, nincsen szükségem arra, hogy ezt a rossz dolgot lássam tovább. És ugye elbocsájtom, sajnálom is, és szeretlek, igen, ugye. De hogy lesz ebből, hogy lesz varázslás, úgyhogy én ezt nem élem át. Nem volt semmilyen szembesülés. Én ezt nem gondolom komolyan. Mert ennek a mélységét nem láttam át, nem láttam meg az én részemet ebben az életelenességben, ebben a bűnben. És mégis azt mondom, jaj, hát én megbocsátok neked, jaj, sosem haragudtam. Nem a lócsöcst. Haragudtam, nagyon is haragudtam, és nehezteltem rád. Ez az igazság, ember. Haragudtam rád, és nehezteltem. És ha azt mondod nekem majd, hogy bocsánat, akkor azt fogom mondani, hogy igen, az igazság az, hogy én is haragudtam rád, nagyon haragudtam rád is. És hát te is bocsássál meg, hogy haragudtam rád, ugye? őszintén megvallom, ugye? Tehát így lesz ugye az igazságból, mert az abban a szóban, hogy sajnálom, abban igazság van, abban a szóban is, hogy bocsánat, abban is, hogy szeretlek, ebben is igazság van. De hogyha az ember ezt színből mondja, képmutatásból, és nem belülről, meggyőződésből, látásból, akkor ez varázslássá változik, manipulációvá változik, emberek. Ezzel lehet manipulálni. Jaj, hogy szeretlek téged! Hát az egész kereszténység azért ő szól, szeretetről. Ott mindenki szeret mindenkit szavakkal, és Jézus azt mondja, hogy ez a nép az ajkával tisztel engemet, de a szíve távol van tőlem, nagyon. Az ő szíve és az ő cselekedetei távol vannak tőlem. Ezt mondja Jézus. Ő, aki sosem mondta, hogy szeretlek, mi pedig jó, szeretlek, és bocsáss el, meg így, meg úgy. Ez maga a varázslás, emberek, manipulálás. Színből, agyból történő szavak. Hát erre képes a Google is. A Siri, a Google-nak, vagy ezének az iOS-nak a robotja, a Siri képes erre, hogy jó, hát mit akarsz hallani? Azt, hogy bocsánat, akkor bocsánat, tessék, itt van. Ugyeljetek, emberek, ugyeljetek szívből, vagy pedig színből. Ez dönti el, hogy életre visz a mi bocsánatkérésünk, vagy pedig a halálba. Mert az én bocsánatkérésem engemet vihet a halálba is, hogyha az nem lélek által van, hanem agy által, testből.
Az előbb. Most jut eszembe, hogy nem volt teljes a történet, hogy miért indított a lélek, hogy kérek bocsánatot mamámtól. Azért kellett bocsánatot kérjek, hogy mondjam el, hogy mama, elnézés, hogy közben szóltam, hogy felkötötte a nyomot. Ezután nyugodtan kötse, amikor szeretni. De ez már látod, én már hazugságba kellett keveredjek a hülye fejem miatt, mert következőleg anyumot felkölti, mamám 5-kor, és akkor megmondja, hogy ellent azt mondta, akármikor kötöttem, én már vádolható vagyok. Isten irgalmazzon. Ezért jó. Ezért jó lélekben járni. És igen, tehát anyumnak én próbáltam beszélni az igazságról, de nem volt nyitott rá, és azt látom most, hogy mamám ide van költözve hozzánk, kapja a kemény nyomást felülről. És a nyomás szó szerint őt Isten országához vezeti. Tehát anélkül, hogy én beszélnék róla, múltkor elcsíptem beszélgetett keresztanyúmmal ottan a ház előtt. Én hallottam, hogy duruzsol a szobábos, résre kinyitottam az ajtót, és elkezdtem hallgatózni ravaszon, és hallom, hogy anyum azt mondja, hogy panaszkodott nem tudom mire, és keresztanyúm mondta, hogy hát de anyut azért sajnál téged, és azt engedne, sajnáljon. Mert a sajnálatával együtt követelőzik is, és valóban ez van. Jaj, szegény anyád, mennyit dolgozik, de reggel 6-kor kell csak fél, mennyit dolgozik. Tehát egyik szájával megsajnáltatom, másik szájával már erre így takarodjál, dolgozzál, és ez a nyomás szó szerint Krisztus karjaiba tudja őt taszítani. Aztán mamámat is valahogy a helyzet oda fogja sodorni, bízom benne, reménykedem, tehát én, amit tehetek kettőjük közt az, hogy hát lélekben vagyok, és hogy mondjam, múltkor, igen, mamám mondta, hogy na, én 100-as vagyok, tehát azt szerint, hogy ő tökéletes, a saját lányára azt mondta, hogy zérós, az unokájára rám azt, hogy zérós, a testvéremre, a másik unokájára az is zérós, és a dédunokája, hát természetesen zérós. Na, és akkor mondom, hogy hát de mama, azt mondja Isten, és ő nem hazudik, hogy jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Hogy létezik az, hogy maga 100-as, jó fa, és rossz gyümölcsöket termett? És akkor mondta mama, hogy ne fabulázz nekem, nem én mesélj! És anyum azt mondta, hogy hát de mama, hát ez egy jó kérdés, ez egy normális kérdés. Kell válaszolni, tehát szó szerint anyum, hogy mondjam, Jézus pártjára állt, az igazság mellé állt. Hát ugye, mi történt? Hát ő el van nyúlva az anyuka felől, a törvény által, és hogy mondjam, ilyenkor már nem jön elé a filozófa, ami amúgy elé jönne, hogyha csak kettesben lennénk, úgyhogy elé jött eddig is, elé jönne nálam is, mondom, ez csak történet, de nem azért mondom, hogy bárkire mutogassak, ítélkezzek, csak mint tény, hogy miket élek meg, hogy ha már ez a téma, és akkor, hogy is mondtam, igen, hogy igen, szó szerint anyum, ő azt mondta, hogy igen, beszélj levél az igazságról, éppen csak ezt nem mondta ki. Azért, hogy legyen itt igazság. Na, ennyit tehetek én, hogyha a lélek adja, akkor megszólalok, de csak is az igazságot, de nem azért, hogy bárkinek is a pártjára álljak, hanem azért, hogy, hogy mind a ketten megláthassák azt, hogy van egy igazság, van egy király itt a házban, és persze én magamot nem kell megvédjem, mert én örömmel kimondom, hogy zérós vagyok, nem színből, hála Istennek, hanem szívből, és ottan ugye az emberi test, az ego az olyan, hogy mardossa egymás, versenyzik, próbálja magyarázni, megmagyarázni, hogy azért én nem vagyok zérós, bár kettes vagyok. Na, a lényeg az, hogy itt nyomás van a házban állunk, és a nyomás, a törvény, a borsajtó az embert Krisztushoz tudja vinni. Ez hasonló, mint áldott léte börtön. Körülbelül anyum ezt éli meg. Mamám is viszont az ő lehetőségéhez képest, hiszen ágyhoz van kötve, nem igazán tud sok mindent csinálni. És így anyum szó szerint szembesül ezekkel a dolgokkal, hogy pont ugye ide a sajnáltatást is, a szánalom. Tehát a szánalom, amikor emberi szánalom az, tehát minden érdekből van, minden számigálásból van. Sajnálom, de. És akkor én már, van nekem egy hátsó szándékom és egy tervem. Jaj, kicsi kislányom, úgy sajnálom, hát, hogy mennyit dolgozol, mint hogyha valóban érdekel engemet, így aztán dolgozni. Tehát anyum felismerte, Biblia olvasás nélkül a lélek által azt, hogy engemet ne sajnáljon, mert utasít, parancsolgat és manipulál. Én, ha felreálltam volna, se tudtam volna neki ezt elmagyarázni. Bibliából végképp nem, sehogy sem, jött volna az ő elméleteivel, de a nyomás kihozta belőle. Áldott legyen az Úr neve. Ja, igen, a másik hatalmas igen nálunk, ami az volt, hogy aki szabad idejében, tehát mi történik? Isten látta, hogy mik azok a megkötözöttségeink a mi életünkben, amik nagyon-nagyon erőteljesen megkötözöttségek. Orvostudomány, tehát ahol nyíltan, egyenesen cák kijelentette, hogy ez hazugság, vagyis kijelentette, hogy mi az igazság, s aztán mindenki döntse, és magyarázza, mert akarja. De nevezzetek doktor senkinek, én vagyok a doktor. Hát, itten elég egyértelmű. Két urat nem lehet szolgálni, a pénznek, a mammonnak, Isten országának elég egyértelmű. Aki nem szeret jobban, felsorolta a rokonságot, családtagot, saját lelkedet, elég egyértelmű. És én is beleszülettem ebbe, dicsőség Istennek munkája, formája, metszegeti. Most már anyum, mivel apum már nem létezik, elment, de anyumra nem úgy nézek rá, mint anyumra, hanem, ahogy elmondtam neki is, hogy én nem úgy nézek rád, mint anyámra, hanem úgy nézek rád, mint egy embertársamra, akivel egyházban lakom, de nekem egy az anyám, az apám, nagyapám, ők nagyapám, testvérem, elsősorban mindenki, az Krisztus. Ő betölti az egész családtagot, és aztán utána jöhet mindenki. És amíg nem történik meg ez a leválasztódás Isten kegyelméből, addig szó szerint a szülőknek a beszéde, az az ige, az Isten igéje. Az az Isten igéje. Mindegy, hogy egy Isten van, de itt megszaporodnak az istenek. Jön apuka, anyuka, nagytata, rokonok, férj, feleség, kicsi gyermek, unoka, mindenki Isten, mert az ő szavuk az első, aztán mindegy Isten mit mond. És anyum még ebben az állapotban van. Tehát az ő Isten, az ő királya, az még az anyuka, az apuka, mert nem tud megtörténni az igazság által a szabadulása, a szabadság, hogy Krisztusa legyen, egy szerelmes Krisztusa, egy szerető Krisztusa. És ezért, amit az ő szüleit hallott, az volt a szent, és ő neki is az volt az életnek az értelme, amit látott a szüleitől, úgy, ahogy nekem is, egészen addig, amíg találkoztam Krisztussal. És sem tudom, erről nem beszélgettünk sokat, de anyumtól hallottam, azt mondta egyszer, amikor mentem el otthonról, hogy fiam, aki a szabad idejében nem dolgozik kétszer annyit, mint a munkahelyén, az nem ember. Na hát így kezdődött nálunk 10 évvel ezelőtt. Ezt hallottam, vagy 15. Hát már a korral, ahogy halad az ember, és öregedik, s vénűs, gyengűs, minden baja van, így már ez már nem annyira működik, pláne, hogy engemet Krisztus vezet, amennyire engedem, de igen, a szeretet, amit kaptam a szüleimtől, valójában ilyen elméletekkel járt, ez csak egy. Úgy szeretlek, puszi, puszi, muszi, minden, szeretlek, úgy szeretlek, de körül a szeretet mögött ezek az igék vannak. A szeretet csomag, a szeretet az a masni, a dobozon, és akkor nyitsd ki, happy birthday, és akkor elájulsz, hogy még mit tartalmaz a doboz, milyen igékkel van telé, milyen elméletekkel, milyen elvárásokkal. Ha Isten ezt megmutatná, szerintem olyan szaladnék, hogy a bőrömöt ott hagynám, helybe leforgatnék. Ilyen az emberi szeretet, aztán minden, minden. Ami megvan az originál, az eredeti Isten szemszögéből, de egyszer, hogyha az ember a saját erejéből éli meg azokat, csak a masnit olvassuk el. Együttérzés, rá van írva a masnira, nyitsd ki a dobozt, mit tartalmaz, és aztán menekülhetsz. Meneküljék Krisztus karjaiba egyenesen. Na, ő megmutatja az eredeti elképzelést.
Tehát az történik, hogy a régi ige, ugye számon kéri az embert. Visszajön, és mondja, hogy hát te mondtad, hogy aki szabad idejében nem akar, nem dolgozik kétszer annyit, mint a munkahelyén, az nem ember. Hát itt a lehetőség, itt van minden motiváció, itt a másik ágyban minden biztatás, fogjál neki, dolgozzál hajnalban, legyél ember. Na hát Istennek van humorérzéke is, hála Istennek, tényleg, hogy azért így vezet bennünket, mert másképp bele megzakkanna az ember.
És ez igaz is, ez Krisztus betöltötte, de nem törvényből, és nem képmutatásból, hanem szerelemből. Mert ugye 6 órát ott vagyok a munkahelyen, de testem van ott legfőképp, a lelkem az rá van csatlakozva, amennyire lehetséges az atyára, és közben is az Isten országáról beszélünk, és az a 6 óra úgy eltelik sokszor, mint hogyha csak pár óra lenne, 2, és utána is az van, hogy na akkor hogyan, atyám, édesatyám, vezess, mindennapi kenyér, mi a mindennapi kenyér mára, mi jött ki ma a kemencéből, milyen fajta sütemény, minden nap meglep valamivel, valamilyen süteménnyel, pékáruval, mennyei, mannával, együtt, közösen is, egyénenként is. És az annyira finom, hogy az este is úgy fekszek le, hogy hát éjszaka is jöhet, mert egy ráadás, mert az olyan jó volt, hogy még éjszaka is lehet enni ezt. Na, és akkor reggel fel kell az ember, és reggel is úgy indul, hogy na, akkor mi van a kemencében? Mit sütött ki a mi atyánk? Úgyhogy valóban ez történik non-stopban, erre vágyik az ember, nem? Ahhoz képest, hogy mit mondott anyu, hogy hát mit tudom, a munkáján dolgozik 8 órát, 3x8, 24, hát akkor nem is alszik az ember, most esik le, kicsit matekezek. 8 órát dolgozik a munkáján, még otthon 2-szer annyit az, 24, na, fészemmel dolgozik, és közben alszik. De igen, pont ezt csináljuk Isten kegyelméből, 0-24-ből, amennyire engedjük, de folyamatosan idézőjelbe dolgozunk az Isten országáért. Ez nem munka, mert ha munkának tekinteném, akkor biztos, hogy nem tudnánk ilyen lelkülettel végezni. Tehát ez az élet maga.
Egy utolsó téma, egy rövidebb téma. Ezt is az Úristen a szívemre helyezte, szívünkre helyezte. Szóljunk erről is néhány szót, mert nagyon fontos. Múltkor beszéltünk arról, hogy mi az, hogy agyvérzés, mi az, hogy orrvérzés, amikor a vér felmegy az embernek az agyára, tehát nagyobb vérnyomásra, ugye, vagy akár mit tudom én, vérrök keletkezik, vagy nem tudom már pontosan, hogy mi a egészen pontos definíció, és bajt okoz az embernek az agyába, és az orrvérzés, ugye ezt meg tudja előzni, hogy a vér ne menjen fel az agyra, tehát, hogy ne okozzon kárt, ugye az, ami egyébként életet ad, ne okozzon kárt. Az agyvérzésről röviden ugye azt mondtuk, hogy az agynak nem szabad több vér jusson, mint amennyi jár. Tehát valamelyest, hogy az agyvérzés azt mutatja, azt jelképezi, vagy mindenféle ilyen agydaganat, meg ilyenek, hogy az embernek túlságosan aktív az ő szellemi tevékenysége, az agyi tevékenysége. Úgy lehetne ezt mondani, hogy az agyi tevékenység a szív tevékenységének a rovására, a lélek tevékenység rovására megy. És hát az igazság az, hogy talán még segítheti is az agyvérzés egyes embereknek abban, hogy blokkálja az agynak különböző funkcióit, és ugye a börtön által, a betegség börtöne által a lélek felébredhet, a teremtőjét megismerheti, megmenekülhet. Tehát nem lehet tudni, arra kaptam utalást még korábban, hogy ugye van az Alzheimer-kór, ami szintén ugye egy olyan betegség, ami az agyi tevékenységet eléggé blokkolja, akadályozza, és ezt próbálják meggyógyítani, helyreállítani. Holott nem biztos, hogy nem kegyelemből adatik még ez is, hogy egy idős embernek az agyi tevékenysége csökkenjen, hogy tudjon gyermek lenni. Mert hogy igazából, ugye, amiről beszéltünk mostani is, majdnem minden nap erről beszélünk, hogy a sátán, amit úgy hívunk, hogy sátán, az ördög, az hol van, az agyunkban. A sok hazug gondolatban, hazug elme életben, hazug elméletben, a fejed elemségekben, ugye ott van a sátán, az ördög. Tehát ilyen értelemben még az Alzheimer-kor is lehet áldás. Az agyvérzés is lehet áldás. Noha, mint tudjuk, ugye elég kellemetlen lehet, hogyha például valaki az ágyába pisikál, meg ugye lebénulnak a különböző végtagjai, de Jézus azt mondta, hogy inkább csonkán menjünk be az életre, mint hogy épp egészséges aggyal, meg egészséges végtagokkal a gyehen a tüzébe. És ugye erről ezt beszéltük az agyról, az agyi tevékenységről, az agyalásról, a szellemről, ugye a szellemi tevékenységről. És jön a másik, amikor az embernek az ürülékében van vér. Az igazság az, hogy én is jártam, így talán beszéltem is erről. Volt egy olyan időszak, amikor igen, vér volt az ürülékemben, és nem kellemes látni, és inkább az ember abba bele tud gondolni mindent. És a hitem is ugye próbára van téve, na, hogy most akkor kiben fogsz hinni? Az orvosokban elmész hozzuk segítségért, vagy pedig továbbra is a doktor kezébe helyezed az életedet, az egészségedet. Próbára voltam téve, viszont kaptam megértést is, hogy ez miért történhetett, és egyrészt az a megértés jött, hogy az erőködés, amikor ugye az ember összeszorítja az egész gyomrát, a hasát, meg minden erőből nyom valamit, és ebben a hibában én beleestem többször sajnos, és Isten könyörüljön rajtam, hogy megszabadulhassak ettől a hibától, gyermekként tudjak beszélni az igazságról. Legyen az kívánatos és jó illatú, mint hogy egy kicsi baba jó illatú, az általam szólt igazság is olyan jó illatú azok számára, akik hallják azt. És ehhez szükséges nekem megszabadulnom az erőködéstől, nyilván az agyalástól is, az erőködéstől is, hogy testből, rekeszizomból nyomjam a mennyek országát, Isten ments ettől. Egyrészt ettől lehetett nekem ugye vér az ürülékemben, ezért ugye szartam vér gyakorlatilag. És másrészt pedig azért, emberek, hogy én amit kaptam Istentől, mert Istennek a szava mi, Jézus mit mond Isten szaváról, a saját szaváról, azt mondja, hogy lélek és élet. Tehát akkor én mit ürítettem ki magamból a lehető legrosszabb helyen? Hát a lelket. Istennek a kegyelmét kitojtam gyakorlatilag bele a budiba, és az ember csodálkozik, hogy miért van vér az ő ürülékében. Ezért, emberek, ezért. Ezért, mert Istennek a kegyelmét, az ő lelkét, az ő szeretetét kiszarjuk szó szerint. Tudom, hogy szebb volna ezt másképp fogalmazni, ilyen ürülék, meg egy ilyen tudományos biológiai tankönyvből kiszedett kifejezéssel jobb volna, illendőbb volna ezt kifejezni, de nincs értelme, emberek. Nincs értelme itten képmutatóskodni. Szó szerint kiszarjuk a jót, felzabáljuk a jót, és nem engedjük, hogy az a jó, amit Istentől kaptunk, az ő lelke, az ő kegyelme, az a sok finom ige, az életnek a szava, annak a gyönyörűsége, nem engedjük, hogy kijön a szívünkből, és szétáradjon a világban, akár az ajkaink által, a szavaink által, a cselekedeteink által, hanem engedjük, hogy lemenjen a gyomrunkba, majd bele a beleinkbe, a vékonybélbe, a vastagbélbe, a végbélbe, és majd bele a budiba, emberek. Azért mondtam, ez a legkisebb, legrövidebb téma, mert erről nem tudom, hogy van értelme tovább beszélni. Kiszarjuk a lelkünket, emberek. Pont, punktum. Valakinek még jön valami, nyugodtan fűzze hozzá, de nem is igazán van gusztusom hozzá, hogy erről beszéljek tovább. Azt a kegyelmet, amit kapunk Istentől, beleengedjük a budiba. Azért élünk, azért kelünk fel reggel. Az élet, a levegőt, a jókedvet, a fiatalságot, az időt, az életerőt, amit az Isten lelkéből kapunk, bele toljuk a kanálisba. Ezt tesszük, emberek. Várjuk, hogy megváltozzon a világ, de azt a jót, amit Istentől kaptunk, nem osztanánk meg. Nincs kedvünk bizonságot tenni, szégyeljük Isten nevét, az ő szavát is. Szégyeljük megcselekedni is azt, amit ő mond nekünk. Nehogy valaki lenézzen, nehogy csorba essen a mi reputációnkban, a mi hírnevünkben. Ezt tesszük, és csodálkozunk azon, hogy vért szarunk. Alvat vért szarunk, emberek. Mert az a vér az már nem élő vér. Meghalt bennünk a vér. Meg van feketedve, meg van halva bennünk a vér. Mert nem engedtük, hogy mozogjon Istennek a lelke. Istennek a lelke az a vér. Istennek a lelke a vérben van. Alszik, megaludt a vérünk, de a lelkünk is alszik, emberek. Az első halálba be vagyunk rendezkedve. Az első halálba be vagyunk összkomfortosan rendezkedve. Van a házunkban minden. Minden robot, robotmixer, minden eszköz megvan, kényelem, jó fűtés van, jó kis összkomfortos élet, életnek nevezett halál, haldoklás. Ez van, emberek. Tudom, hogy kellemetlen, főképp akivel ez velem is megtörtént. Én nem tudom megköszönni most Istennek, hogy ez velem is megtörtént, mert úgy tudok beszélni most, ugye, mivel velem is megtörtént ez, úgy tudok beszélni, mint egy gyarló ember, aki ugyanazt a hibát elkövette, amit te elkövettél. És ráadásul én még bűnösebb vagyok, mint te, mert én ezt azok után követtem el, azok után történt ez velem, hogy én Istenhez fordultam, és kívántam átadni az egész életemet neki, hogy ő irányítsa, ő legyen az én kormányzóm, az én vigasztalóm, az én gondolkodóm, gondviselőm, pártfogóm, segítőm. Azok után követtem ezt a hibát, hogy az értékes lelket beleengedtem a budiba, a kanálisba, emberek. A vérfolyásos asszony hasonló dolgon, hasonló módon cselekedett. Ugye neki a vérfolyása az feltetőleg nem a végbénnyilásán keresztül történt, hanem a nemi szervén keresztül. Amikor a nő visszaél az ő nemiségével, amikor ugye belemegy a Jézabelnek a játszmájába, akkor történik a nőkkel a vérfolyás, a túlzott vérfolyás. Amikor ő visszaél a nőiességével, és még ez is hatalmas kegyelem, Isten megkegyelmez az ilyeneknek azáltal, hogy megengedi, hogy betegek legyenek, hogy veszítsék a vért, a lelket veszítik az ő nemi szervükön keresztül. Ez a nő, amikor hallotta Jézust beszélni, magára ismert, és tudta, hogy minden szó szent, amit Jézus mond, és azt mondja, hogy vaj, ha csak a ruhája szegét megérinthetném, meggyógyulnék, mert ennél az embernél van az én gyógyulásom. Eláll a vérzésem, lesz nekem friss vér az ereimben, többé nem fogok visszaélni. Menj el, lányom, és többé ne védkezz, megbocsájtottak a te bűneid. Te mától egészséges vagy, nincsen neked már szükséged vérfolyásra, mert te többé nem fogod pazarolni a vért a nemi szerveden keresztül, vagy a végbénnyilásodon keresztül, hanem örülni fogsz Isten kegyelmének, örömmel fogod azt fogadni, és a lelket, a lélekből lelkieket csinálsz, lelkiekre fordítod a lelki ajándékot, és nem a testiekre, nem fogod kiszarni az igazi kincset, emberek. Ez a lényege. Ez a lényege mindennek, amit képekben látunk, ami a testünkön történik, ami kívül történik, a szemeink világában történik, az mind, azok mind képek, és a lelkiekről tesznek bizonságot. A megromlott lelkiekről, vagy a megjavult lelkiekről, emberek. Tényleg ez van. Ezért történik a vérfolyás a nőknél. Még hogy igazából most úgy gondolom, hogy ezt is nyugodtan hozzá lehet fűzni a témához, hogy a férfiaknál a merevedés is ezért történik. Hogy a lélek, az élet erő, a vér, amiből az élet származik, az lemegy a köldök alá. Nem felmegy, és nem a szívnél van. Nem marad a lelkiekben, hanem belezuhan a testiekbe. Ebből van a fizikai szaporulat, úgymond. És mi megtanultuk azt, hogy az kizár dolog, hogy az ember másképp szaporodjon, mint szex által. Sőt, amit mondanak Jézushoz, is hazugság, ugye? hazuggá tesszük, százszorosan és ezerszeresen hazuggá tesszük az evangéliumot. De az evangélium elmondja, hogy van szaporodás, van sokasodás lélek által, Istennek a lelke által. De számunkra ez túlságosan felfoghatatlan, ez már túlságosan mennyei, hisz mostanig a földiekről beszéltünk, és még azt sem tudjuk felfogni, nem merünk szembesülni a földi gyarlóságainkkal, hogy a földi dolgokat, az alapokat megoldjuk, elrakjuk. Hogyan érthetnénk meg azt, hogy mit jelent lélek által, hogy megfogadjon a gyermek, lélek általi Istennek a lelke általi megtermékenyítés. Nincs értelme erről beszélni tényleg. Maradjunk inkább a vérzésnél, hogy miért van vér az örülékben, ezért emberek. Mert a drága vért, az életet, a lelket, az életerőt, amit arra kaptunk Istentől, hogy az minket felvigyen a tökéletes égbe, visszavigyen az ő házába, hogy a tékozló fiúk, a tékozló lányok visszajussanak az ő igazi otthonukba. Arra kaptuk a vért, a lelket, és mi ezt a vért átkonvertáljuk, átalakítjuk testé, rothadóvá, rothadó testé, és belengedjük a kanálisba. Nagyon komoly jelzés, akivel ilyen történik. Persze mindenki maga dönti el, hogy orvosokra bízza a sorsát, a megoldást, a diagnózist. Vagy ha hallotta-e szavakat és nem hisz nekünk, akkor az élő Istentől kérdi, hogy igaz ez, amit mondanak, vagy tudna ő segíteni, hogy kapjon egy átfogóbb képet erről, megértés, hogy ez hogy is működik, hogy miért van vér a székletben. Mert lehet, hogyha én mondom, akkor nem hiszed, de lehet, hogyha Isten mondja, és egyértelműen kijelenti számodra, akkor látni fogod a lényeget, és látni fogod azt, hogy hol hibáztál, hogy miért jutottál oda, hogy vért, lelket veszítettél a fenekeden keresztül. Isten könyörüljön rajtunk.
Hát ezzel a témával kapcsolatosan eszembe jut egy rég látott ilyen bölcsmondás, nem tudom, talán egy indiai ember mondta, nem biztos. Megkérdezték tőle, hogy mit lát a legborzasztóbbnak ezen a földön, és azt mondta, hogy az emberek harácsolnak a pénz után, hogy legyen jó sok pénzük, és aztán az egészségük kárára megy, és azt a rakáspénzt az orvosokra költik. Hát valóban ez egy részeg állapot, meg egy érthetetlen állapot, pláne amikor az ember már a józanság italát fogyassza, akkor még inkább azzá válik. De ebben is Istennek a kegyelmét látom, hogy lássuk meg, értsük meg azt, hogy mekkora hiába valóság átverés az emberi elképzelés azzal kapcsolatosan, hogy az ember mit hisz életnek. Még hogyha, hogy mondjam, Isten meg is engedné, hogy valóban az orvosok meggyógyítsák az embereket, ami lehetetlen, mert ők csak valóban ottan vagdosnak, szurkálnak, fúrnak, faragnak, fótoznak, csavaroznak, mit tudom én, ott a testet próbálják helyretenni is, levágni is, kivágni is, műanyagot tenni, egy mű belíteni, tehát az amúgy is halálra ítélt testet próbálják megmenteni, helyretenni. De mit tudom én, működne az, hogy oké, az orvosok képesek meggyógyítani az ember testét, lelkét, és akkor az ember újra tud sok pénzt gyűjteni, hogy aztán újra a sok pénzt az orvosokhoz tudja vinni, hogy tudják meggyógyítani, és aztán újra kezdi az egészet, hogy ha Isten erre az áldását adná, akkor is egy őrültség lenne, és hiába valóság ez az élet, hogy ez az élet. Kicsi gyermek megszületik, anyuka, mi az élet értelme? Fiam, az az élet értelme, hogy jó sok pénzt harácsoljál, hogy aztán azt tud vinni az orvosokhoz, hogy fúrjanak, megfaragjanak, vágjanak, kivágjanak, szétszakassanak, összefódozzanak. Tényleg ez az élet értelme, anyuka, apuka? Igen, igen, fiam, ez az élet értelme. Na hát, jobb lett volna, meg se szülessek. Hát őrültség, hogyha ha ez működőképes lenne, úgyis őrültség lenne ez a világ. De mekkora kegyelem Isten részéről, hogy megengedi, hogy az ember szó szerint kiszarja a vérét, a lelkét a WC-be, vagy bármilyen durva a betegségek, hogy az ember szó szerint kapjon egy ilyen vész kéziféket, be legyen rántva, hogy a bűnnek a teste, és az agyalás, az okoskodás, az ügyesen padlóra kerüljön, és a lélek hangja végre, évtizedek után megszólalhasson, hogy Levike, ez az életértelme szerinted, ahogy mostanig éltél? Hát én nem tudom, hogy éltem, de ha ide jutottam, akkor biztos, hogy valamit rosszul csináltam. És hogy nem halunk, nem pusztulunk meg azonnal. Nem pusztítom el, nem engedi meg Isten, hogy azonnal elpusztítsam magamot. Mert nem ő pusztít el, én pusztítom el magamot. Mekkora kegyelem, hogy engedi, hogy ilyen kemény betegségek érjenek. És akkor, hogyha a sok pénz oda megy az orvoshoz, ha sikerül a műtét, ha nem, oda viszem a sok pénzt, akkor értelme van-e a sok pénzért dolgozni, ha rácsolni? Nincs. Akkor megint oda jutunk ki, hogy ha valamit megegyek, valamit felvegyek, de csak egészségem legyen, azaz nekem bőven elég, amikor az ember ilyen állapotba kerül. Hát így van. Minden ember azt, hogy csak egészség legyen. Hát Jézus is azt akarja adni, egészséget akar adni, mert az igazság az egészség, de annál több. Szabadság, fiúság, örökség, élet, életöröm. Erre hív, hogy kivegyen minket ebből az ördögi körből, ebből a hiába valóságból, ebből a részegségből, betegségből, fertőből. Ezért beszélgetünk, ezért adja a szavakat Isten lelke, hogy ebből kivegyen minket, ahonnan minket is kivet, és hogyha meghallod, akkor te is kigyere ebből a zűrzavaros, őrült állapotból. Mert akár merre indul el az ember az emberi elmélet útján, amit az ember kigondolt, hogy na ez lesz az élet értelme, beledöglik. Szenvedni fog, bele kell menjen mindenféle képutatásba, hazugságba, a sötétség mélységeibe, és beledöglik. És hogyha 1 milliárd utat választ az ember, Istenen kívül mindegyikbe bele fog dögleni. Értsük meg már, ha másképp nem a szenvedés, a betegség által, az amikor az ágynak vagyok kötve, hogy gondolkozzak el, én se tudtam másképp elgondolkozni, ágynak kellett kerüljek. Ügyesen hónapokig, amikor ottan jegeltem a törött lábamot, és szenvedtem a fájdalomtól, akkor ottan tudott Isten szólni hozzám. Nem mint hogyha az elég lett volna, de az szükséges volt a kezdő lépésekhez. Annyit, amint szaladgálják előle. Kicsit meg kellett engedje, hogy ez megtörténjen. Áldott legyen az ő neve, hogy megismerjem az életet. Mert tudom azt, hogy mindannyian elgondolkozunk, hogy mi az élet értelme. De a napokban jött a gondolat, hogy szégyen, hogy mi felnőttek, mit tudunk adni a gyermekeinknek, mint élet példa, mint az élet értelme. Szégyen. Ez nekem szólt elsősorban. Ez, amit a világban itt kitaláltunk, ez az élet értelme, ez szégyen. A halált kínáljuk fel a gyermekeinknek, azoknak az ártatlanoknak. Tessék, fiam, itt az élet értelme. Fogd meg, jó, kapaszkodj belé. El ne engedd a halált. Hát hálás vagyok atyánknak, hogy megismerteti az életet, bolondjává tesz, hogy az élet értelmét tudjak bizonyságot tenni az élet értelméről. Kívánok mindenkinek bolondságot. És azt a részegítő italt, amiben józanság van, de lelki részegség is. Mert ezek nem édesbortól részegettek meg, hanem az Atya szent lelkétől. Halleluja!
Még annyit az orvosok általi segítségről. Így a lélek így megmutatta, így jelzett nekem a piros lámpa a műszerfalon, hogy gondoljunk bele abba az opcióba, abba a lehetőségbe, hogy az orvosi ellátás, az orvosi módszer működik. Hogyha az Úristen megengedi, hogy működjön az orvosnak a módszere, a tanácsa, azáltal azt engedi meg, hogy téged ezután se érdekeljen az ő országa. Tehát valósággal úgymond sakmatot adunk Istennek. Mert hogyha ő lehetővé teszi, hogy meggyógyuljunk, azáltal nekünk segít a testünknek örvendünk, és gyorsan visszamehetünk oda, ahol korábban voltunk. Rosszat tesz nekünk. Mi úgy hiszük, hogy jót, és megköszönjük Istennek, hogy jót tett velünk, de rosszat tett velünk, mert megengedte, hogy az orvosi módszer működjön, hogy a hitünket és a bizalmunkat továbbra is az orvosokba helyezzük. Tehát ártott nekünk, ha megengedte, hogy az orvosnak a módszere működjön. Ha nem engedi meg, hogy az orvosnak a módszere működjön, ugye az is rossz, kellemetlen, fájó, te lehet, hogy még úgy sem fordul az ember hozzá Istenhez. Most egy ilyen problémával, ha az orvoshoz fordulok, mert ugye nincsen más választásom, tégfelen állapotba kerültem, és ő is azt fogja mondani, amit mi mondtunk, az orvos is, hogy valamit rosszul csináltam. Így van-e? Az orvos is azt fogja mondani, hogy valamit rosszul csináltam. Talán kevés volt a mozgás. Ezt fogja mondani az orvos. És igaza van, csak hogy ő a testre érti. És én mostantól még többet fogok mozogni, még többet fogok adni a testnek, és a léleknek továbbra is semmit nem fogok adni. Ezért mégsem írtottam ki a probléma gyökerét. Mert a lélek bennem nem mozgott, a vér, ugye a lélek bennem nem mozgott, megalvadt, és megint bekerült a drága vér, az Istennek a lelke megint bekerült az ürülékembe. Milyen nagy gonoszság van az emberben, ahogy Levik az előbb mondta, hogy kitaláltunk minden, sokféle orvoslást, mindent, hogy kikerüljük az igazságot. És hogyha az orvos meggyógyít, akkor dicsőítjük az ő nevét, viszünk neki pénzt is, suttyomba, sunyi módon odaadjuk neki, illegális, de odaadjuk, mert imádjuk őt, mert benne bízunk, az ő kezébe adtuk az életünket, de közben ő is haldoklik. Egy haldokló kezébe adtam az életemet. Emberek, őrültség, bolondság, amit csinálunk. Őrültség, bolondság, kiment meg minket. Tényleg, én csak abban tudok reménykedni, hogy ha valaki ezt hallotta, talán őszintén elgondolkodik, őszintén Istenhez fordul, kér tőle látást, kér tőle értelmet, és kijelentést, igazságot, valódi gyógymódot, mert amit az orvos ad, hogyha meg is engedi Isten, hogy az orvos megadja az orvos keze által, az csak idéglenes, emberek, idéglenes. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy tudja választani az örökké való megoldást, ami örökre gyógyszer, örökre visszaállítja az egészséget, a lélek egészségét, és a testét is addig, amíg szükség van arra, mert Isten nem kívánja még azt sem, hogy testben szenvedjünk. Noha jobb nekünk testben szenvedni, és lélekben élni, lélekben virulni, de Isten még azt sem kívánja, hogy testben szenvedjünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!